Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Egri Viktort, a Digisport kommentátorát, műsorvezetőjét köszöntjük nagy szeretettel. Már a személyedből is nagyjából ki lehet találni, hogy milyen témákkal fogunk foglalkozni.
Nem találtam ki, mivel fogunk.
Na hát meglepek akkor Cristiano Ronaldo visszatérésével, mert azért a hétvégének mégiscsak ez volt egyik csúcsa, nem?
Nyilvánvalóan. Jól sikerült, nem?
Abszolút, és ez szerintem nagyon sokat segít neki is, a Manchester Unitednek, mert sokkal nehezebb lett volna.
Mezőadások is jól mentek.
Azok is, de sokkal nehezebb lett volna neki, és a csapatnak, meg Solskjaernek, meg mindenkinek, hogyha mondjuk a harmadik vagy a negyedik meccsen egy 11-esből van meg az első gól, ehhez képest két akciógól, még hogyha kellett két kapus hiba is. És hát nagyon érdekes volt egyébként, ahogyan az angol sajtó, meg egyáltalán a világ sajtó ezt az egészet kezelte. Hazatérés, végre otthon van, de azért Ronaldóról el kell mondani, hogy az összes olyan csapatnál, aminél játszott, az befogadta, és otthon teremtett számára.
Én az utóbbi időben úgy éreztem, hogy ő volt az, aki a csapatokat befogadta. Tehát, hogy itt azért nem ugyanaz a reláció, mint egy átlagos labdarúgó és egy csapat esetében. Általában is azt gondolom, hogy a nagy, kiemelt és termékként működő labdarúgók azok már olykor túlnőnek egy-egy együttesen. Talán a Manchester United az a márkanév, amit még Cristiano Ronaldo sem tud egymaga felülmúlni. Legalábbis remélem, hogy így lesz, mert amennyiben Cristiano Ronaldo kerül a csapat hatása alá, akkor az jól jöhet ki, hogyha a csapat az övé alá, akkor nem. Szerintem a Juventusnál az történt, hogy Ronaldo maga alá gyűrte a klubot. Itt most azt vettem észre, amennyit láttam a mérkőzésből, hogy Ronaldo hajlandó beállni a sorba, és azt játsza, amit egyébként neki a Juventusnál is kellett volna, de nem tudták meggyőzni róla, hogy neki csak a kapu előtti területen kellene mozognia, és az első számú feladata az a befejezés. Hogyha ez így működőképes lesz, és tényleg ő ott a 16-os környékét tekinti játszóterepnek, akkor nagyon eredményes lehet, és szolgálhatja a United érdekeit is, nem csak anyagi érdekeit, hanem szakmai érdekeit is, különben nem.
Az, hogy ekkora a hisztéria körülötte, az, hogy a mérkőzés után már 60 perces interjút kötöttek le vele, az, hogy előtte, utána megszólaltatták, hogy hogyan vonult ki, ez inkább segít, vagy hátrányt jelenthet a csapatnak itt? Most nem őt, mert nyilván neki ezt el kell viselnie két évtizede gyakorlatilag ezt a kiemelt figyelmet, de a Manchester United ebből ugyanúgy profitálhat, mint amennyire kár érheti miatta.
Igen, hát Ronaldo már hozzászokott. Tehát az a kérdés, hogy a klub mennyire képes összeegyeztetni az egyéni érdekeket a csapat érdekekkel és klub érdekekkel.
Igen, bocsánat, itt csak finomítok a kérdésen. Itt azért több szempontot figyelembe kell venni. Solskjaer szerepét, mennyire marad meg az ő tekintélye? Mi van azokkal a játékosokkal, Pogbával, Bruno Fernandessel, Varannal, akik egyébként sztárok ebben a csapatban, de nyilván egy kicsit az árnyékba kerülnek Ronaldo csillogásával. Tehát nagyon sok problémát, nagyon sok kérdést vet föl ez a szituáció.
Szerintem inkább most a jövőt úgy érthetjük meg, hogyha visszanézünk a múltba. Tehát azért, hogyha Cristiano Ronaldo Dybala párosnak az együttműködését vesszük, mert mondjuk Dybala volt az első számú támadó csillag mondjuk úgy a Juventusban Cristiano Ronaldo előtt, és láttuk, hogy ez a csillag azért rendszeresen hol teljesen kihunyt, hol elhalványult Cristiano Ronaldo mellett, tehát valami hasonló várható esetleg itt is. Tehát az nem baj, hogyha Ronaldo annyira csillog, hogy másokat esetleg kicsit elhomályosít, mondjuk mint a sark csillag, hogy attól még léteznek más csillagok is, az a baj, hogyha ő a nap, és nincs más az égen. Azt szerintem, hú, de szép költői volt az egész. De hogy az
ezt így kivesszük, ahogy van.
Hát ez nagyon jól sikerült, de hogy tehát tényleg ez lehet a probléma. Az, hogy visszatér egy olyan helyre Ronaldo, ahol ő egyébként a szisztémában jól működött, ugye Ferguson alatt, az azért benne is előidézhet olyan régen látott, vagy régen érzett érzületeket, amik akkor voltak benne, amikor fiatalként ott felnőtt és világsztárrá vált. Tehát lehet, hogy vissza tud illeszkedni egy másfajta otthonba, mint amit magának az előző kluboknál teremtett, egy olyanban, ahol nem kötelező számára se, hogy minden róla szóljon. Ahol nem kell azt mondania majd, amikor távozik, hogy az egyéni céljaimat elértem. Ugye a Juventusnál szerintem a legsúlyosabb az volt, amikor tavasszal egy nyilatkozatában erről beszélt, hogy végülis amit akart, azt elértem, ő lett a szériá legjobb játékosa, meg gólkirály lett Olaszországon.
Bajnok.
milyen csodálatos dolgok ezek, csak épp a klub azt nem tette hozzá, hogy a klub azt nem érte el, amit vele akart. Tehát ha ezen a szemléleten változtatni tud, mert ugye amikor Manchesterben játszott korábban, akkor még nem ez volt alapvetően az ő szemlélete, vagy legalábbis nem láttuk ennyire nyilvánvalóan, akkor nagyon sokat használhat, de itt szerintem nagyon sok a kérdőjel, mert ha a keretet megnézzük, akkor ahogy korábban ezt egyszer már valahol mondtam, és nem tudom, hogy hol, de ez a keret nem kiáltott Cristiano Ronaldoért. Tehát, hogy ha végigolvastuk azt, hogy kik vannak a támadó szekcióban, akkor nem volt az az érzésünk, hogy hát bele fognak pusztulni, hogyha Ronaldót nem szerződtetik.
Más posztra viszont kiáltott volna valaki.
Igen, tehát, hogy vannak olyan posztok, ahol viszont némi ürességet lehet tapasztalni, vagy legalábbis betöltendő pozíciók felelhetők. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy az egyébként érezhető anyagi érdek is, mert ez a Manchester Unitednek anyagi érdeke is volt, egyfajta a márkanévépítési szándék, mert ugye Ronaldót azért a Manchester United szurkolók magukénak érzik, és egy kicsit talán maguk is visszarévednek a sikeresebb múltba azzal, hogy Ronaldo megjelent, tehát van egy ilyen érezhető szándék, és egyébként tiszteletben tartható szándék is, tehát ez nem kell kidobni ezt a gondolatot a kukába, hogy a jövőt mennyire fogja szolgálni, jönnek-e a trófeák? Azért erre garanciát nem lehet venni.
Hát meg itt ez a következő lépés az előző évi második hely után, az előző évi döntő után, tehát hogy voltak bizonyos lépcsőfokok, amiket vett Solskjaerről a Manchester United, az utolsók maradtak egyelőre el.
Az edzőknek nem könnyű Ronaldóval. Tehát ezt
pontosan, de ezt mondtad te is, tehát hogy az, hogy rátelepszik a csapatra, lehet, hogy lő 40 gólt egy szezonban, de amellett elvesz a többiektől x másikat. Viszont azért a Juventusnál szerintem nem volt mögötte olyan pótlás, akinél egyértelműen azt tudtad mondani, hogy ha Ronaldo nem játszik jól, akkor Ronaldo ki fog kerülni a kezdőből. Itt a Unitednél ez a veszély szerintem fennállt, tehát ezért mondom azt inkább, hogy az idő eldönti azt, hogyha ő továbbra is kettesével lövi a gólokat, akkor nem lesz abból gond, hogy oké, ő a kezdő, és rátelepedne a csapatra. Viszont ha nem lövi, akkor itt megvan az a veszély, hogy ő kikerül a csapatból, és ez a kérdés számomra, hogy ezt hogyan kezeli.
Az a veszély, hogy kikerül, szerintem nem. Az lehet egy érdekes kérdés, hogy Cavani személyében szerintem egy jobb váltótársa van, mint amilyen akár Dybala volt, akár bárki a Juventusnál, akik ezt nehezebben viselték.
Ez egyértelmű, tehát hogy Ronaldo csatár
szerintem
innentől
igen.
Kezdve, és...
Szerintem igen.
Aha.
Jó. Ugye konfliktusok. Az egyik konfliktus, hogy nem akart ott játszani, ahol az edző játszatni akarta a Juventusnál. Nem akart lejönni a pályáról, amikor az edző le akarta hozni a pályáról. Játszani akart akkor, amikor nem akarta betenni az edző, mert hogy fontos meccs van, és azért jó, hogy szeme látható, a megfelelő az izomzata, a korához képest kifejezetten jó állapotban van, de ettől függetlenül azért minden ember előbb-utóbb elfárad. Konfliktus helyzet, hogy mondjuk a portugál válogatottnak, ha valaki látta az írek elleni világbajnoki selejtezőjét ebben a szünetben, akkor végig az motoszkálhatott a fejében, hogy egy olyan csapat, amelyik ennyi földön jó játékossal játszik, az mi a fenéért ívelget egy ír válogatott ellen egyfolytában, aztán a végén Ronaldónak sikerült hőssé válnia és két gólt fejelnie a 90. perc környékén, csak lehet, hogy mondjuk, ha nem erre épül a taktika, hanem földön játszanak, akkor 5-0 lett volna a szünetre, és simában nyernek. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van, amire Ronaldo hatással lehet, és nem biztos, hogy jó hatással lesz. Tehát ennek a kezelése, hogy Solskjaer meddig engedi el Ronaldot, hogy ott áll-e Ferguson mondjuk, aki tekintély Ronaldo szemében, és konfliktus esetén segíti-e az edzőt? Ez is egy nagyon nagy kérdés, mert azért Ferguson egy apa.
Igen, de ezt, ha valamit szerep. Szerintem ezt Solskjaer nagyon jól megtanulta tőle, tehát mondjuk egyéniség kezelésben, vagy ugye man managementben, ahogy az angolok mondják,
hát
talán
jó,
a legerősebb.
Hát kellett eddig ennyire kezelni?
Hát
Pogba
azért Pogba, Bruno Fernandes, voltak ott szerintem
Bruno Fernandes én szerintem alapvetően örülhet annak, amit a Manchester Unitednél elért, mert mondjuk az olaszországi próbálkozásait vesszük, azok nem végződtek olyan nagyon fényesen, ugye ismét felépítette magát Portugáliába, de szerintem az nem egy annyira nehéz helyzet, mint amennyire nehéz Ronaldo, aki mindenhol mondjuk az előző években ahhoz szokott hozzá, hogy az van, amit ő mond. Tehát még a taktika is az, ami neki kedvez. Hogy neki meglegyen a világrekord számú gólmennyisége, hogy utána pihenni tudjon, és a következő meccseken már ne kelljen játszani a válogatottban, mert biztos vagyok benne, hogyha ott nem szerezte volna meg az írek ellen, akkor játszott volna a következő meccseken. Tehát, hogy máshol alkalmazkodnak hozzá. A Juventusnál ugye az is volt a helyzet, hogy akkora pénzt vitt el a kasszából, hogy mellette nem lehetett már hasonló kvalitású csatárt szerződtetni. Tehát amikor 30 milliót keres Ronaldo egy Juventus költségvetésben, akkor nem tudsz mellé egy 10 milliós csatárt még szerződtetni, egy befejezőt.
Na itt ezt zárjuk is le egyébként azzal, hogy pont amit mondtál, ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Jelen pillanatban a Premier League fizetés listáján az első 5-ből 4 Manchester United játékos, csak Kevin De Bruyne az, aki beékelődik a United 4-ese közé. Térjünk át, már egy kicsit pedzegetted is itt a Juventust.
Ronaldo benne van az 5-ben?
Ő az első, 510 ezer fontos heti fizetéssel. De Bruyne 400-zal a második, 375 De Gea, és akkor...
És a Salahnak csak annyit akarnak ajánlani?
Salahnak 500-at, nem, ő kér 500-at, állítólag annyit nem fog kapni. Ja. Tehát, hogy ő még majd valószínű Liverpooliként bekerül, hogyha meg lesz az új szerződés. Egyébként az is egy érdekes, meg az is, arról is lehetne majd beszélni, hogy azok, akik mondjuk top 15-ben vannak a Premier League-ben, azok mondjuk egy másfél éven belül kötötték a szerződésüket. Harry Kane a maga 200 ezrével azt hiszem jelen pillanatban talán 20-on kívül van, hogyha...
Valószínű.
Kenyére is alig.
Jó, nyilván
nem infláció mellett.
Nem erről van szó, de beszéljünk a Juventusról. Van bármi köze Ronaldo távozásának ahhoz, hogy így kezdte ezt a szezont, Allegri? Ha már azt mondtad, hogy rátelepedett, és azt mondtad, hogy azért szerintem egy kolonctól szabadult meg lényegében a Juve.
Bizonyos szempontból kolonc, vagy legalábbis kötöttségeket jelentett Ronaldo, de ugye Allegri legnagyobb gondja ezzel az volt, hogy ennyivel a piac vége előtt jelentette be, és hogy váratlanul. Tehát, hogy nem volt felkészülve a Juventus arra, hogy Ronaldo nélküli élete lesz. Mert nyilván átalakíthatták volna a keretet, én arra gondolok, hogy mondjuk a felszabadult pénzből akár a középpályát is megerősíthették volna, hogyha megfelelő idő áll erre rendelkezésre, tudnak ebben gondolkodni. Ez a Juventus, ez az előző szezonokban is egy olyan csapat volt, amelyiknek mondjuk úgy, hogy az előző időszakban megszerzett bajnoki címei, azok hát egy ilyen nagyítót adtak, és sokkal nagyobbnak nézett ki ennek köszönhető, mint amilyen a valóságban. Tehát már Sarri alatt is a keret az egy kicsit roskadozott. Szerintem az előző szezonra is igaz volt, és a mostanira is igaz. Tehát itt Locatelli megszerzése az kétségtelenül egy jó fegyvertény.
Ha már itt vagy itt, bocsánat, hadd kérdezzek közbe. Tehát Locatelli nem az előző két szezonban lett volna jó, hogyha most filozófiákból indulunk ki, meg hogy ki milyen futballt akar játszatni a csapatával. A Sarri vagy a Pirlo féle filozófiában Locatelli egy egészen kiváló opció lehetett volna. Allegrinél én azért nem vagyok ebben teljesen biztos, főleg amit most láttunk a hétvégi mérkőzésen a Napoli ellen, amikor kétharmad arányban a Napolinál volt a labda. Azért Locatelli a Sassuolóban is a labdabirtoklós futballnak volt
nyilván,
a haszonélvezője.
De én szerintem Allegri is szeretné, hogyha ennél többet lenne a csapatánál a labda. Tehát jó, ezt a hétvégi meccset ezt olyan szempontból szerintem külön lehet szedni a többitől, hogy azért a Juventus nagyon pehes abból a szempontból, hogy mondjuk legalább 4, de inkább 5 olyan játékosa nem volt most, akivel nyilván a kezdőben számolt volna. Tehát az Alexandro, Danilo, Dybala, Cuadrado dél-amerikai 4-esre eleve nem számíthatott Allegri, Chiesa megsérült. Tehát ennyi játékost ez a Juventus jelen pillanatban nem tud megfelelő szinten helyettesíteni. Még probléma a keretben az, hogy mondjuk Chiellini és Bonucci az Európa-bajnokságon szédületes volt, de ők nem fognak tudni ezen a szinten végigjátszani szezont. De Ligt van ott, aki persze bármelyikük helyén játszhat szükség esetén, de mondjuk rugálni a következő a sorban, aki szerintem eddig minden alkalommal bizonyította, hogy nem ez a szint, amikor úgy tűnt, hogy szükség lehet rá. Tehát, hogy vannak problémák, a középpályán is vannak, és Locatelli tényleg jobb lett volna korábban, de most sem rossz. Most sem rossz. Ami még problémás, hogy ott van az az Arthur, aki hosszú évek óta képtelen fizikálisan összeszedni magát. Szerintem, amikor játszik, akkor az is látszik, hogy mentálisan is kihívásokkal küzd.
Taktikai értelemben is szerintem.
Igen, tehát, hogy alapvetően vannak gondok, és ugye a kulcskérdés Dybala, aki meg az előző szezonban gyenge volt, előtte a Serie A legjobb futballistája volt, most elkezdte úgy...
Hát, tehát bocsánat, azért annyit pontosítsunk, hogy úgy volt ő a Serie A legjobb futballistája, hogy akkor, amikor újra kezdték a járvány miatt leállás után a játékot. Igen, akkor kétségtelenül annak az időszaknak, annak az egyébként rettentő sűrű időszaknak ő volt a legjobbja.
Igen, Dybalától nem láttunk még olyat, hogy mondjuk egy teljes szezont végig a legmagasabb szinten tudott
volna játszani. A legelső Juventus
szezonja. Hát szerintem ott is voltak szerintem hullámvölgyek, de ugye volt egy olyan szezonja, ahol iszonyat sok góllal, gólpasszal kezdett, tehát mit tudom én, 10 forduló után majdnem, hogy 20 volt a kanadai táblán a neve mellett, majd utána jött egy szakadék, amiben belezuhant. Aztán van az, amikor a szakadékból kezd, és akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy felmászott valahogy egy karabiner segítségével.
Ez egy ilyen szezon volt például.
Ez volt a koronavírusos, de az, hogy ő folyamatosan magas szinten játszan, az a legritkább. Tehát nagyon nehéz rá így építeni. Most elkezdte ugye az első fordulóban, hogy gól-gól-passz rögtön a meccs elején, de nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy megtalálta Allegri a régi és kiegyensúlyozott, tehát még sosem igazán látott Dybalát.
Úgyhogy neki azért számos konfliktusa volt Dybalával, tehát hogy azért igen. Nyilván ez sem feltétlenül segíti hát, a harmonikus közös munkát.
Azért azok az emberek, akik ennyi idő után ezen nem képesek túltenni magukat, azok nem alkalmasak az életre. Én bízom benne, hogy Dybala életképes, meg Allegri is.
Ez itt pár hete volt egy ilyen, azt nem tudom, hogy beszéltük-e már itt, hogy elkapták, ahogy Chiellini áll Allegri mellett, és mondja, hogy ez nem egy csapat. Arra értette, hogy nincs meg az egység, vagy pedig arra, hogy gyenge a keret?
Hú, hát mind a kettőre értette. Az az igazság. De ez a keret, ez bőven nem olyan, mint amilyennek lennie kéne. Tehát én azt mulatok, hogy egy csomó olyan számolgatják, hogy akkor most mennyi az előnyük a Juventusszal szemben. Nem biztos, hogy itt a Juventust kell számolni. Összeszedheti magát a Juventus, meg Allegri nagyon-nagyon jó edző. Tehát ha valaki képes ebből is kihozni valamit, szerintem az Allegri. Mondjuk arra pont nem számított, hogy meg kell küzdenie azzal is, hogy a kapusa sorba veszi el a pontokat tőlük, mert az Udinese elleni 3 pontot, sőt, szerintem a mostani Napoli elleni 3 pontot is javarészt Szczesny vette el a csapatától.
De én itt sokkal messzebbre mennék vissza, és ezt lehet, hogy ezzel egyáltalán nem értetek egyet, mert Szczesny szerintem egy nagyon szép fokozatos módon építették be a Juventus csapatába. De azért azt láthatjuk, hogy azóta, amióta nem Buffon az első számú kapus a Juventusnál, azóta maradnak el például a Bajnokok Ligájában is a sikerek, azóta teljesít úgy Bonucci, amikor éppen a Juventusnál van, ahogy, azóta nem olyan a védelem előtte, és szerintem ez a nyári Európa-bajnokság volt a leginkább árulkodó, hogyha egy jobb kapus előtt játszik Chiellini és Bonucci, akkor azért az ő teljesítményük is egészen másképp mutat, mint ahogy az elmúlt években Szczesny előtt. Szczesny nem képes olyan tartást adni szerintem ennek a Juventusnak, meg tehát induljunk ki abból, hogy mondjatok olyan top klubot, amelyikben nem top kapus véd. Nálam Szczesny nem feltétlenül ez a kategória.
Azért volt időszak, amikor azt gondoltam Szczesnyről, hogy egyébként ő lehet top
nekem
kategóriás.
Is, de most már nem gondolom
de
azt.
Mondjuk, hogyha az EB-t mondod, igen, lehet azt mondani, hogy mert jó volt mögöttük a kapus, de azt is lehet mondani, hogy azért volt jó a kapus, mert Bonucci és Chiellini nagyon jó volt.
Jó, de nem ő a legjobb lengyel kapus jelen pillanatban, hanem Fabianski.
Jó, lehetséges, de én az EB-t inkább arra fogom, már hogy ennyire jó volt Bonucci és Chiellini, egyébként ott is voltak hibáik, például a Svájc elleni mérkőzésen Bonuccinak kifejezetten nagy hibája volt, egy, ami után úgy éreztem, hogy megfordult a meccs, ráadásul a svájciak irányába billent, de hogy ez egy viszonylag rövid intervallum, amire két ilyen rutinos játékos oda tudja magát tenni szellemileg, de az tök más, hogy az egész szezonon keresztül kell neked magas szinten játszani, és Bonuccinál ezt már évek óta látjuk, hogy egymás után jönnek a hibák. Ő, hogyha nincs mellette Chiellini éppen, akkor olyan, mintha elvesztette volna az egyik végtagját. Most lehet, hogy akkor a másik meg Buffon volt, és akkor kettők nélkül viszont
igen, ez
nagy a baj.
Ez a levágott kezülábú lovag.
De meg is, igen, de, hát, és hozzuk ki döntetlenre, de ilyen védelemmel döntetlenre. Na mindegy, de hogy fordítva is lehet ez, hogy Szczesny sem érzi mindig magát olyan biztonságban, az látszik, hogy lábbal egyébként is problémás olykor, de a legújabb az, hogy a gyenge lövéseket sem fogja, hanem üti. Hát az Udinese ellen ugye az első gólt ebből kapták.
De most hétvégén ezt fognia, de ezt pont, hogy fogni akarta. Szerintem itt az volt a probléma, hogy ha ütni akarja, hát nem akkor nem teszi nem oda.
Én azt éreztem, hogy nem mérte fel helyesen, hogy Politano milyen távolságban van, és hogyha ő ezt csak üti, akkor az már nem az ővé lesz, miután felkászálódik.
Ezt simán ki tudta volna ütni szögletre.
Szögletre
is.
Simán ki tudta volna ütni.
De még annál
távolabb. Ez tipikusan is... az az eset, amikor fejben nincsen rendben egy kapus, nem? Igen. Tehát hogy nem azzal van a gond, hogy ezt nem képes megcsinálni,
ja, persze,
hanem csak
soha nem a képességeivel volt gond.
Na jó, de egy kapusnak az egyik legfontosabb képessége az a fejében
persze,
kell, hogy
persze, legyen. Persze.
Tehát anélkül nincsen kapus. És hát, hogyha megnézzük a másik gól is, itt a Napoli meccsen, tehát itt kevésbé Varnak Csesznyi nyakába, na de hát a kapujától 4 méterre szemben középre hullott le a labda, ami utána irányt változtatott. Hát ki az a kapus ezen a szinten, aki nem lép oda ki és nem húzza le? Tök mindegy, hogy saját játékosa van ott, mert a saját játékos az belefejelhet, az onnantól kezdve bárhova mehet, a kapus kijön és megfogja, a kezében van. Tehát én szerintem ez a két gól is egyértelműen az övé volt, az Udinese elleni 2, és most egyébként a tavasszal az egyik legfájóbb nyilván a Juve szurkolóknak az a Torino elleni meccs volt, ahol ugyanígy játszottak 2-2-t, mint az Udinese ellen, mind a két gól Csesznyié volt. Tehát, hogy amikor két gólokat kapsz meccsenként a kapusodról, azért az nagyon nehéz. És pont egy olyan csapatnál, amelyiknek az összetételéből adódóan, a kihívásokból adódóan kellene egy lökés, hogy elinduljon felfelé, lehetett volna az Udinese elleni meccs, az egy nagyon komoly lökés lehetett volna, nagyon jól rajtoltak a meccsen, és simán lehozhatták volna 0 kapott góllal simán a 3 pontot, és elindulhat a csapat. Majd a válogatott szünet után megint jöhetne egy lökés a Napoli ellen. A Napoli ellen idegenben nyerni, hát ez egy hatalmas, az tényleg olyan, mint egy rajtkő. És akkor jön megint Csesznyi. Hát most innentől kezdve...
De Csesznyi nélkül is azért ez nem a Juventusnak állt.
Hát dominált a Napoli.
De ettől függetlenül csak azért kapta a gólt, mert Csesznyi ezt csinálta. Tehát most lehetettek helyzetei, ahogy voltak a Napolinak helyzetei.
Allegri munkásság alatt nagyon sok olyan meccs volt szerintem, ami nem a saját csapatának állt, de megnyerte.
Hát de pont a Juventus azt tudta, és ettől volt Juventus éveken keresztül, hogy úgy nyerte 1-0-ra, vagy 2-1-re, hogy az ellenfélnek kellett volna 4-2-re nyernie. Csak volt egy olyan kapusa, volt egy olyan védelme.
Igen, hát erről van szó. Na, de haladjunk tovább itt a többi olasz csapat irányába. A Milánnal kapcsolatban azért természetesen, hogyha itt Ronaldóról beszéltünk, a legtöbb helyen az járt ebbe a virágot. Igen, 3 hónappal a térdműtétje után visszatért a kis parkettafonású hajával. Azért nagyon tudom, mert a kislányomnak így szokta befonni a feleségem.
Nagyon jó volt a haja egyébként, tényleg.
Neked volt már ilyen?
Nem.
Már lehetne egyébként lassan kezdeni.
Az unokahúgom kísérletezett a befonásával, de félbe maradt, nem volt elég türelmes. De...
Hát Ibrahimovicsnak volt az, aki ezt megcsinálta.
Hát igen, de mondjuk, tehát ez nagyon nyugodtnak kell lenni, hogy ez véget érjen. Tehát ezek szerint, amit nem tudtam Ibrahimovicsról, hogy ő nagyon béketűrő és nyugodt. Tehát ez eddig nem derült ki, de akkor ezek szerint vagy álmában lepte meg valaki ezzel. De hát inkább azt mondanám, hogy a Milán, amikor legutóbb itt voltam nálatok 1 évvel ezelőtt, akkor azt mondta, hogy indokolatlannak érzem, hogy vezeti a bajnokságot ennyivel a Milán, és hogy sokkal jobb eredményeket ér el, mint amilyen maga a játék. Aztán persze ez fordult is, és izgulnia kellett egy időszakban, hogy lesz-e ebből BL indulás. Aztán a hajrá az már pont Ibra nélkül egész jól ment. Most azt mondom, hogy szerintem sok szempontból jól sikerült ez az átigazolási időszak a Milánnak. Tehát itt Giroud tényleg kiemelni, most annak ellenére, hogy ezen a mérkőzésen ugye nem állt rendelkezésre.
Menjön.
Kapuban szerintem sikerült megtalálni azt az embert, aki Donnarumát képes helyettesíteni. Hogyha csak azt veszem, hogy mondjuk Adlit a Bordóból szerződtették, de 1 évre kölcsön adták, tehát már a jövőbe is befektettek, ő is egy elég tehetséges játékos, aki jól lő távolról, meg jól passzol. Tehát, hogy...
Igen, de Brahim Diaz meg Tomori megtartása is ebbe az irányba mutat. Tomorit ugye végleg.
Igen, de Brahim Diazt még mindig nem tudom hova tenni. Tehát Brahim Diazon a csapattársai is nevettek szerintem a szezon végéig, és állandóan arról volt szó, hogy akkor jó, már nem kell, a kölcsönadás után szépen visszatér majd eredeti állomás helyére, és ott elzárják valami helyre, ahol nem találkozik labdával. Aztán hát nagyon konfliktus helyzetek alakultak ki kettőjük között, és akkor a legvégén jöttek olyan meccsek, ahol pedig döntő faktor lett, és akkor egyből az volt, hogy na jó, akkor opcióval megvettük, az opciót érvényre juttatjuk. Most megint nagyon rosszul játszott szerintem, tehát én nem éreztem, hogy nagyon jó lenne. Hogyha őt az ellenfél ütközése tudja kényszeríteni, akkor nagyon nagy bajban van. Ha a 16-os előterében olyan magasan tud játszani, hogy már nem szabad vele szemben szabálytalankodni, és ott tud flick-flakkozni, akkor viszont nagyon sok gondot okozhat az ellenfélek. Tehát jól lehet használni. Meglátjuk, hogy jön ki ebből a Milán.
Csak 11-es ne ítéljenek neki.
Igen, hát az...
Az nem megy jól.
De szerintem a Milán most a BL-re tényleg esélyes. Tehát az előző szezonban billegett ez. Nem, a BL helyre. Az mondjuk nem egy könnyű csoport.
Tehát nem annyira, itt a Liverpool-a kezd.
Igen, tehát ott meg egy iszonyatosan kellemetlen és nagyon rutinos Atletico Madrid azért ott van a csoportban azért az...
Hát meg egy Porto, ami...
Meg egy Porto, amelyik...
Védekezni meg... szintén nagyon igen. tud.
Tehát az nem lesz egyszerű. Ott szerintem bravúr lenne a csoportból a továbbjutás, de az olasz bajnokságban most lehetnek érmes reményei joggal. Én az előző bajnokságban úgy éreztem, hogy ott azért a szerencsefaktornak jönnie kell ahhoz, hogy ez meglegyen.
Tonali kiszorította Benassert?
Meglátjuk. Tonali sokkal jobban játszik, mint az előző szezonban.
Hát mondjuk nem volt nehéz, de lényegesen.
Tehát hát igen, ez... de hogy mi idézte elő ezt a változást, ugye nyilván volt egy jó lövése valamelyik meccsen, most nem olyan régen, és akkor rögtön megint előjött ez, amin én sírok, hogy az új Pirlo, ugye? Hogy... De, mert hogy azért sírok, mert amikor először láttam játszani, azt hiszem, hogy az U16-os olasz válogatottban pont egy olaszországi nyaraláson ment a korosztályos EB, és akkor esténként a Rai X-en, nem tudom melyiken, megnéztem a meccset, és akkor már láttam, hogy van egy gyerek, akinek direkt ugyanolyan a haja, mint Pirlónak, direkt ugyanott játszik, és már mondogatják, hogy az új
és
Pirlón.
Bressa, de, igen. És...
Igen, Bressa, és közben semmiben nem hasonlított a játék a Pirlóra egyébként, csak hogy ugyanott van, ugyanolyan a haja. És tehát ezt szerintem el kéne engedni. Tehát egy nagyon szép út, hogy most jön egy zselézet, ha úgy ember, akkor rögtön Cristiano Ronaldo lesz, hogyha 9-esben játszik, ez is egy kérdéses dolog.
Te is
ilyen
Pirlo sztályban nyomod.
Jó. Hát ezért érint nagyon érzékeny, mert úgy gondolom, hogy én vagyok
a következő Pirlo.
A következő Pirlo. Hát edzőként bárhol meg tudnék bukni egy szezon alatt, de...
Egyébként igen, ez is egy járható út.
Jó, tehát hogy ezt el kéne engedni vele kapcsolatban. Szerintem ez egyébként egy nyomás is rajta, és lehet, hogy ez is hátráltatta az előző szezonban, hogy ezt az állandóan, ráadásul oda is ment Milánóba, ahol ugye Pirlo annak idején kibontakozott, mindenki úgy beszélt róla, hogy az új Pirlo, és akkor neki kell lennie tényleg az új Pirlónak. Hát basszus, szerintem Pirlónak saját magának is nehéz volt az eredeti Pirlónak lennie, mert akkora volt az elvárás egy idő után vele szemben, mással szemben ez legyen a küszöb, amit át kell lépni.
Hát ez a sajtó. Igen, hát ez a sajtó. Nem hiszem, hogy a csapattársai mondogatják.
De a klubnak is védenie kellene, és egy csomószor azt érzem, hogy a klubok erre rájátszanak, mert ebben üzlet van. Tehát ha te el tudod adni, főleg a Milán el tudja adni, hogy van egy új Pirlója, azért ott ez egy márkanév.
Tehát, igen, pláne, hogyha a játékostársak úgy hívják őt, az úgy nehéz,
igen,
nehéz tehát, levetkőzni.
De most, mintha valami, szerintem elsősorban pszichésen javult meg, illetve azt érzem, hogy fizikálisan nőtt fel arra a szintre, ahova kell.
Így van. Beszéljünk az ellenfélről, a Lációról is, ahol az történt egy kicsit inkább, mint a korábbi Sarri állomás helyen a Chelsea-nél, hogy nagyon hamar sikerült elsajátítani azt a játékot, amit egyébként a Juventusnak nem. Talán a végéig sem. Ez a Láció azért Sarri stílusban játszik az első fordulótól kezdve.
Igen, de szerintem például mondjuk, hogyha azt vesszük, hogy kik a jobb hátvédek ebben a csapatban, azok nem jobb hátvédek, hanem háromvédős rendszerben szárnyvédők, vagy én úgy szeretem mondani, hogy szélső. Tehát Lázár és Marušić nem arra találták ki, hogy jobb bekkek legyenek. Tehát azért a kihívásokkal küzd ez a keret ilyen szempontból, és jó, hogy Sarrinak van egy elképzelése. Meglátjuk, hogy hosszabb távon ez mire fog menni. Mindenesetre olyan nagyon sok helyzetük például a Milán ellen nem volt.
Nulla konkrétan.
Tehát, igen, tehát volt, gondolom, hogy... volt kettő lövésük talán, ami eltalálta a kaput, de az olyan esetleges volt, hogy igazi helyzet nélkül. A kis csapatok ellen könnyű. És most, hogyha azt veszük, hogy Sarri ugye az Empolinál nagyon megtalálta maga útját, de
most
könnyű
csapat
volt.
Ezt a Lációt?
Nem, még befejezem. A Napolinál felépítette, és ott feltűnést keltett, és Guardiola ráadásul alátett három sámlit, hogy magasabbnak tűnjön, ugye néhány nyilatkozatával. Szerintem a Chelsea-nél egy sámlit kihúztak alóla, a Juventusnál még egy sámlit kihúztak alóla, tehát most ugyanakkor a Sarri, mint amekkor a Sarri. Tehát visszatért az eredeti magasságához.
Számoltam, igen.
Igen, igen. De és itt a Lációnál majd kiderül, hogy, hogy kell-e őt még egyszer, tehát hogy valakinek bele kell-e fújnia, hogy, hogy megint nagyobbnak tűnjön, hogy Guardiola megtalálja a szelepet rajta, hogy hú, ez a Sarri mekkora. Most ez, ez már csúnya. Ezt ne képzelje el senki.
Nem, hát szerintem... Itt van a szerep, itt van a Sarri. Jó, mindegy, hagyjuk is ezt szerintem, de, ezt a képet, mert
túlságosan... Én nem tudom még, hogy hova ér ez
vizuális
a...
típus vagyok.
Nem tudom, hogy hova ér ez a Láció. Az látszik, hogy mit akar Sarri, azon nem lepődhetünk meg, hogy, hogy mit akar egyébként. Hogy eredményesen fogja tudni csinálni, az kétséges, és azért Simone Inzaghi után pedig szerintem nagyon nehéz a Láció edzőjének lenni, mert...
Conte után is Simone Inzaghinak az Internél.
Igen, igen, igen. Bár én ott nem érzem, hogy ez olyan nagyon nagy problémát jelentene Inzaghinak, majd meglátjuk, hogy eredményekben.
Itt nem volt annak nagyobb szerepe, hogy ez a három védősről átállás? Tehát ami hát talán egy nagy ugrás.
Hát a keret alapvetően nem esett át akkora változáson, hogy ez ne inkább a három védős rendszerre lenne jó, bár tavaly meg azért kritizáltuk a Lációt, hogy sikerült úgy nekivágnia a szezonnak, hogy összesen volt 4 belső védője a 3 belső védős játékra, és közte az egyik rögtön meg is sérült. De hogy az inkább arra alkalmas valóban. És ez az átállás, ez nem biztos, hogy egyszerű egy csomó játékosnak, de ehhez képest szerintem mondjuk az első két fordulóban nem játszottak rosszul. Tehát lehet látni a koncepciót. Felipe Anderson visszahozatala ebben a rendszerben jó, mert ő tud támadó szélsőt játszani. Hozzáteszem, hogy egyébként...
Ha védekezni nem is annyira.
Igen, de egyébként előtte a Lációban játszott ő szárnyvédőt is.
Így van. Jó
kényszerből, oldalon. De a csapat inkább támadó felfogással játszott, tehát akkor nem egy bekkelő háromvédős rendszer volt, hanem egy támadó.
Így van. Még egy olasz csapatról akartam mindenképpen beszélni, ez pedig a Róma, amelyik ugye egy nagyon nagy jubileumot ünnepelt, nem feltétlenül maga a csapat, hanem Mourinho. Azt mondta, hogy 12 évesnek érezte magát.
De Mourinho maga a csapat.
Hát igen.
A kispadon ülő
mit látunk eddig ezzel a projekttel kapcsolatban? Van egy kifelé sugalt hatalmas boldogság, pizzát eszik kólával a vonaton, meg
hát megjönnek az eredmények, nem?
Tehát... Eddig minden meccsét megnyerte a csapat.
Minden Mourinho állomáson ez van, hogy első két hónap teljes boldogság, béke, listavezető.
Hát én nem tudom, hogy a boldogság
az a Börznél azért sok gólokat kaptak az elején.
De vezették a bajnokságot, nem? Ott volt az?
Hát az előző szezonban, igen, de ugye szezon közben vette át, ott akkor nem nézett kő. Tehát szerintem ennyire nem...
Akkor abban, hogy ilyen jókedélyű az elején, és mindenkivel barátságos, és mosolyog, vicces a sajtótájékoztatókon, és aztán valahogy így lesüllyed a pokolba.
Hát igen, mert jön egy-két rossz eredmény, és akkor jönnek a kellemetlen kérdések Olaszországban, ezért nem kell majd azért a szomszédba menni, tehát ott rögtön nyilván a Gazetta címlapján lesz az első pontvesztésük, hogy Mourinho megbukott, vagy valami, nem tudom.
Igen, kevéssé hangzatos.
Igen, igen, de hát így szokták, tehát igen. Az olaszoknál eléggé szélsőségekben gondolkodnak, és onnantól kezdve lesz kérdés, hogy Mourinho azt hogy fogja kezelni, mert a régi Mourinho a 15 évvel ezelőtti az viszonylag könnyen felülemelkedett ezeken, legalább egy darabig, de az utóbbi időben látott, az már nem.
Hát idegileg kikészül.
Hát kikészül, de egyébként nem is lehet azt a nyomást hosszú ideig bírni, és nem is adott magának regenerálódásra időt a karrierje egy jelentős részében. Tehát az
talán ez volt egyébként a fő probléma.
Igen, de egyébként ezt a csapatot nézem, most volt némi szerencséjük ezzel a Sassuolo ellen megnyert találkozóval szerintem. Különben sem mondom, hogy pehjesek lennének eddig, de vannak sarokpontok. Itt van például Zaniolo, akitől rengeteget várnak.
Ahhoz képest, hogy két milyen sérülésből jött vissza, ahhoz képest egyelőre ragyogó a teljesítmény.
Igen, viszont egy állandó veszélyforrás. Tehát én azt hittem, hogy a két sérülés után valamivel higgadtabban fogja kezelni a védekező tevékenységet, hogy finoman fogalmazzak, de ő az a játékos, akinél bármelyik pillanatban benne van, hogy kap egy piros lapot. És ez egy nagyon súlyos teher. Tehát, hogy ez korábban is így volt nála, hogy egyszerűen a védekezésnél nem tudja, hogy hol van az a határ, amit még meg lehet engedni, és ha sárga lapja van, akkor sem képes visszafogottabban tevékenykedni. Tehát őt nagyon okosan kell kezelni a Mourinho-nak, és meg kell tanítania még erre-arra. Márpedig ő tényleg egy kiemelendő futballista, mert a kvalitásaival nagyon sokat
matéria, az nem kérdés.
Adhat hozzá. Abraham szerintem eddig jó, meddig jó. Ugye az Angliából Olaszországba érkező játékosoknál nagyon sokszor kérdés az, hogy ami az elején ment, az fog menni hosszabb távon. Most egyébként mondjuk Ashley Cole a Róma színeiben, de Smallingot is mondhatom, akinek nagyszerű volt az első fél éve, háromnegyed éves, aztán utána elkezdett megsérülni, ahogy itt most az asztal felület is megsérült volna, a sósabb van a pohárban, és nem víz, de szerencsére nem.
De akkor már te is megsérült.
Nem nyúlok, hát már a belső szervei, már nem tudnék beszélni. Tehát előbb teszteltem, mielőtt kiöntöttem volna, hogy nem lesz baj. De hogy tehát Abrahamnél is kérdés, hogy ez mennyire fog menni, mikor ismerik ki az olasz védők, mert az olasz védők, ha valakit kiismernek, akkor ott lehetnek problémák, képesek ártani. És hát az egész projektnek a Mourinho-féle labilitás ad egy instabilitást, hogy Mourinho-nál mikor jön el az, amikor kontrollt veszít a sajtó előtt, vagy az öltözőben, vagy a csapattal, vagy valakivel.
Mikor jön el az, amikor 8 emberrel beállnak védekezni, és onnantól kezdve...
Voltak rá törekvések,
mindenki már most a Róma ellen van.
Hát most a Sassuolo elleni meccs az szerintem alakulhatott volna nagyon sokkal rosszabbul is, igen, maradjunk igen. annyiban, tehát hogy ezredik meccs ide vagy oda, simán lehetett volna egy zakó.
Így, és én már úgy éreztem, hogy a szezonrajton is kellett egy icipici szerencse.
A kiállítása.
Ott... Igen, tehát hogy ott azért az is ingatag volt, de hát amíg süt a nap, ha Mourinho-ra süt, akkor nagyon süt.
Rómában sokat süt.
Hát ott süt a nap.
Igen. Zakóval értem.
Dél-Amerikában is sokat süt a nap, még, hát hogyha, még hogyha most ezt átvitt értelemben nehéz is lenne. Igen. Zavar? Letörőjük?
Nem, egyelőre nem a gatyámra csorog a sósak.
Szóval még tényleg...
Gyűjtöm a kezemben.
A fenntarthatóság miatt ez fontos. Adok.
Igen, itt legalább a szélét. Oké. Okay.
Kettő.
Figyelj, ha engem vártok, akkor performance is lesz. Tehát ez ugye...
Szóval Dél-Amerika, és kettő dolog szerintem, amiről külön érdemes beszélni. Az egyik ez a Brazília-Argentina meccs, amiről már múltkor volt szó, de én még mindig nem tudtam megfejteni, hogy itt most igazából ki hazudott, mert ez a lényeg.
Ugye az biztos, hogy hazugság, hogy az argentinok nem számítottak rá, hogy a meccsen probléma lesz abból, hogy ezeket a játékosokat pályára küldik, mert hogy ugye én már egy bő nappal előtte a brazil sajtóban olvastam, hogy az Anvisa felfigyelt arra, hogy rosszul töltötték ki az argentin
játékosokat. Akkor már úton voltak, csak beragadtak már akkor.
Nem, hogy itt nehezményezik, hogy néhány játékos, szám szerint 4 nem írta be az előző 14 nap tartózkodási helyei közé Angliát, miközben ott futballmérkőzést játszottak, tehát erre rájött a hatóság, és hogy ebből gondok vannak. Tehát
nem számoltak úgy, hogy futballszurkoló, vagy futballal kapcsolatban tájékozott emberek lesznek.
Igen, mert ugye mindenki röhög ezen most, hogy nem tudták előre, hogy ez így van. Na de most itt, ha egy hatóság foglalkozik, mondjuk a vámosok a határon, vagy nem tudom, hogy melyik, kikhez jut először ez a lap, amit átvizsgálnak, azoknak miért kéne, gondolom, hogy nem is a neveket olvasgatják, hanem csak megnézik a tartózkodási helyeket, jó, ő nem volt olyanon, bejöhet, nem volt olyanon, bejöhet. Nem kezdenek el gondolkodni rajta, hogy de hát őt a Globo 3 adta, vagy a Fox 4, ahogy pályára lépett az Aston Villában, tehát hogy aztán nyilván elkezdtek ezen gondolkodni, lehet, hogy fülest is kaptak valakitől, hogy érdemes ezt megnézni. És akkor utána jött ez a furcsa eset, de egyébként elgondolkodtató, hogy alakulhat úgy, hogy ugyanabból az országból a brazil válogatott játékosok nem mehetnek haza, meg nem mehetnek Dél-Amerikába, de az argentinok igen. Tehát már ez itt egy furcsaság, és az az érzésem, hogy az argentinok jogosulatlan előnyt szerettek volna szerezni.
Igen, és akkor itt ezzel át is kötöttél a másik problémás elemre, szerintem, hogy... Azon kívül, hogy itt most méregették egymás nemi szerveit, szelepét, igen, azon kívül mi értelme van annak, hogy a brazil, a paraguayi, a chilei és a mexikói szövetség érvénybe lépteti azt az egyébként törvényes jogát, hogy letiltatja a játékosokat a hétvégi mérkőzésről úgy, hogy például Edersonék, vagy például a Liverpool 3 brazilja, ha elutazott volna, sem léphetett volna pályára az előbb említett szabályozások miatt.
Hát mi? Ez egy zsarolási potenciál, és a szövetségek megpróbálják ezt kihasználni. Ugye?
Jó, de a zsarolási potenciált akkor érdemes érvényesíteni, hogyha egyébként bármi hasznot származott volna.
Származik. A jövőben származik, mert októberben el fogják engedni a játékosokat. Tehát én nekem ez meggyőződésem, hogy azért vonták vissza, és azért játszott már ugye a hétvége elején Thiago Silva váratlanul a Chelsea-ben, mert történtek bizonyos lépések, amelyek alapján az angol szövetséget rá fogják arra kényszeríteni, mert különben akkor legközelebb is ezt csinálják, és akkor nem fogják visszavonni, és nem játszanak a játékosok.
Igen, de itt arról lehetett hallani, hogy a klubok, tehát a Premier League klubok, azok közvetlenül vették fel a kapcsolatot a brazil szövetséggel elsőként, és a FIFA egy kicsit később kapcsolódott be, mint mediátor ebbe a tárgyalásba, hogy jó, oké, hát most úgyis olyan helyzet van. Borítékolható volt, hogy ez lesz, szerintem.
Igen. De innentől kezdve a klub meg fogja gondolni. Tehát, hogyha én itthon tartom a játékosomat, és úgysem játszhat a következő fordulóban, akkor inkább elengedem, hát, vagy és akkor esetleg játszhat.
Mondok még egy csúnyábbat, a klub meggondolhatja azt, hogy azt mondja, hogy pont megsérült.
Hát azt lehet mondani, de én azt éreztem emögött a szövetségek részéről, és amögött, hogy az utolsó pillanatban visszavonták, nyilván saját játékosaiknak nem akarnak rosszat, eleve. Tehát már a bejelentés is ettől furcsa, hogy ártani nem akar mondjuk a brazil szövetség.
Igen, egy BL meccsről
a csapatkapitányának, Thiago Silvának, tehát most érted, nem,
persze,
nem akar ártani. Viszont ezt meg fel tudják használni, úgyhogy az utolsó pillanatig kivártak, nyilván megmutatták a kluboknak, hogy nekünk ekkora egyébként a bicepszünk, hogyha kíváncsiak vagytok, tehát mi meg tudjuk csinálni, hogy ne játszanak a játékosok, de megengedjük, hogy játszanak, ha legközelebb jöhetnek. Tehát én biztos vagyok abban, hogy valami történni fog az októberi válogatott összetartásokra, és a játékosok majd mehetnek, az a 9 brazil is, aki nem lehetett ott, a 4 argentinnal szemben, aki ott lehetett. Tehát itt eleve...
Akik ugyanúgy nem léphettek pályára.
Igen, nem léphettek volna. Hát, de pályára léptek, és ezért megszűnt a meccs.
Igen.
A Brazíliában.
Tehát, ugye, igen. 5 percet játszhattak.
5 percet végül játszhattak. Tehát erről viszont az a 9 brazil lemaradt arról az 5 percről. De szóval nagyon, nagyon furcsa az egész történet. Miközben mondjuk a braziloknak erre nincs szükségük, ugye 8 meccsből 8-at nyertek a selejtezőben. Tehát...
Igen, tehát ott ráadásul a brazil és az argentin csapat az minden korábbi, vagy nem minden korábbi, ebben te biztos, hogy tájékozottabb vagy nálam, de az elmúlt hát a brazil... 5 vagy 6 selejtező sorozatban egy sem volt ilyen, ami ennyire egyértelmű lett volna.
Hát ugye, hogyha az argentinok mondjuk kikaptak volna a braziloktól, akkor azért ő nekik még vannak üldözőik, viszonylag közeli üldözőik.
Ecuador.
De a brazilok ugye ez a 100%-os mutató, tehát a brazil válogatottnál ez rekord, ami most történik a selejtezőben, ami hát részben tulajdonítható egyébként a brazil válogatott erejének, de ezt a részt én nagyon picire tagsálom. Inkább az ellenfelek állapota az, ami miatt ez ennyire sima. Hát mondjuk így szarul játszva is meg lehet verni Perút. Tehát, hogy egyébként ebből óriási konfliktus is van.
Is.
Hogy Neymar ugye most már assziszt királya a Seleção történetében, a második legtöbb gólt lőtte a válogatottban, és a meccs után megkérdezte, hogy miért nem kap mégis megfelelő tiszteletet a sajtó meg mások részéről, és hát ott nem kell félteni a sajtót, tehát megválaszolták ezt a kérdést. Úgyhogy szerintem most a továbbiakban nem fog ilyeneket Neymar feltenni kérdést.
Ez ugyanolyan, mint hogy a szövetség is eljátszotta, hogy megmutatta, hogy mire képes itt akár a klubokkal, akár a nemzeti szövetségekkel szemben. Viktor, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, élvezett volt hallgatni, mint mindig.
Nagyon szívesen voltam itt.
Folytatjuk mindjárt. Mielőtt folytatnánk Monc Attilával a teljes terjedelmet, következzenek azok a hírek, meg azok az információk, amikről egy kicsit kevesebb szó, vagy egyáltalán nem esik szó a mai adásban.
Például arról, hogy a Real Madrid 560 nap után, azaz több mint másfél év után visszatért a Bernabeuba, amely még nincs készen egyébként, majd 2022 végére lesz meg a teljes fedett tető. A Celta Vigo ellen Benzema mester 3-as szerzett, kétszer vezetett egyébként a Celta, viszont a második fél időben összesen 4 gólt rúgott a Real, Camavinga góllal mutatkozott be, és... ezzel ellentétben az Atlético viszont szenvedett, de ők is nyertek, a 100. percben szereztek gólt az Espanyol ellen idegenben.
Így van, és Angliában sajnos egy rossz hírről kell beszámolnunk. A rendkívül tehetséges 18 esztendős Harvey Elliott súlyos sérülés szenvedett a Leeds-Liverpool mérkőzésen. Ennek ellenére azt a mérkőzést a Liverpool megnyerte. Elliott visszatérésével kapcsolatban egyelőre még nem lehet semmilyen pontos dátumot mondani. Salah viszont betalált, és ezzel ő lett az 5. leggyorsabb játékos, aki a Premier League történetében eljutott 100 gólig. A 162. mérkőzésen sikerült ez neki. És még egy apróság Angliából. Paul Pogba állítólag nyitott a szerződés hosszabbítási tárgyalásokra, akár már a héten megkezdődhetnek ezek a Manchester United, de ez nem független attól, hogy hogy érezte magát Cristiano Ronaldo társaságában a pályán szombaton.
És egy kis ligön a Paris Saint-Germain a tartalék csapatával, azaz Neymar, Messi, Di Maria, Ramos és Verratti nélkül is 4-0-ra legyalulta az újoncot, a Clermont. Volt egy rangadó is, a Marseille a Monacót verte 2-0-ra Monte Carlóban.
Így van, és akkor folytatjuk az adást Monc Attilával, aki meg is érkezett hozzánk. És ahogy ígértük, Monc Attilával folytatjuk, a Sporttelevízió főszerkesztő helyettesével, és hát ahogyan már te is voltál nálunk vendégségben, mindenki kitalálhatja, hogy elsősorban a Bundesliga lesz a fő csapásvonal. Hát nem is lehetett volna jobbkor szervezni ezt a beszélgetést. Nagyon-nagyon sima, már-már bántóan sima Bayern győzelem a hétvégén.
Neked? Köszönöm szépen először is a meghívást. Sima volt, igen, ugyanakkor azért azt ritkán fog a Lipcse védelmével bármikor is mondani bármit, de azért ennek a Lipcsének össze kell rázódnia, mert csak-csak a fél védelem elment a nyáron, ugye, ráadásul nem is kevés pénzért, ugye több mint 80 millió euróért Upa Meccano és Konaté, és az egyik úriember hogy nem pont a másik oldalon tűnt fel, és ez mellett ugye azért középtől felfelé is, például Szoboszlait nyugodtan tekinthetjük egy új igazolásnak. És akkor még, ha hozzáteszed azt, hogy Nagelsmannnal már régen nem a hagyományos, úgymond Red Bull iskolát futballozták, hanem tök mást játszottak, most Jesse Marshall visszapróbálnak térni afelé, és egy gyorsabb játékot akarnak játszani.
Ez hol tart jelen pillanatban? Mert láttuk a Mainz elleni első fordulóban a bukdácsolásait ennek a kísérletnek, aztán utána, mintha elindultak volna, nem?
Még nincs elindultak volna. Tehát ugye 4 meccs, 3 pont. Tehát ez, azt gondolom, hogy ez indultak volna.
15. hely? Talán
valami. Most az, hogy tabellán helyedik, teljesen az mindegy, azt azért
persze.
Fogadom most veled, hogy 4-be lesznek a szezon végén.
Nem mondom, hogy tartom ezt a fogadást, mert én is azt gondolom, hogy ott lesznek.
De szerintem nekik most még korán van elvárni bármit is a Lipcsétől. Én azt gondolom, hogy adjuk meg másnak azt a fél évet, ami jár. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem állnak át kapkodóba Minzláfék is ott ugye a vezérkarban, és...
Hát nem arról híresek.
Na hát ez így van, tehát azért a Lipcse élvonalban szerintem szezon közül talán nem is váltott még edzőt, csak szezon végén cseréltek edzőt, és szerintem ez a stílus, ez jó lehet a Bundesligában. A Bayern ellen akkor lehet majd jó, hogyha mostaninál több sérültje lesz a Münchennek, mert azért az első 16 pozíció a keretben oké, a baj akkor van, amikor a fölött kell már hozzányúlni valakihez.
Igen, visszatértek a Bundesligában a nézők is, és ennek azért is van jelentősége, mert nagyon kíváncsi voltam a lipcsei közönség reakciójára. Hát egyrészt Zabitzer becserélésétől azt kaptam, amit vártam, ott gyakorlatilag fütyült az egész stadion, de az valahol azért számomra egy kicsit meglepő volt, hogy egy 1-4 után ilyen szinten megtapsolta, és hát mondhatjuk, hogy kicsi túlzásra, hogy ünnepelte a csapatot a végén a lipcsei kanyar.
Hát ez már ilyen biztatás volt.
Én tök máshonnan szoktam ezeket nézni, ugye egy-két kézoda meccsre már sikerült elvetődnöm egyre a felkészülési szezonba, meg pára az előző szezon végén, meg foci meccsekre is, és inkább azt értékelik sokkal inkább nézők, hogy ott lehetnek. Tehát az, hogy játék volt, nem volt idejük egy évig ünnepelni őket, vagy nem is idejük lehetőségük, bocsánat. De szerintem nagyon-nagyon sok minden át fog alakulni a szurkolókban is. Tehát gyanítom, hogy mit, egy Veszprém kézi meccsel is, most meg nem mondom, hogy kiállnáltak vesztésre még a fél időbe egy-két héttel ezelőtt bajnokin. Akkor, hogyha normális világot éltünk volna az elmúlt 18 hónapban, a fejét akarta volna venni mindenkinek, most meg tök normális és pozitív volt az egész hangulat. Tehát szerintem a szurkolók is átértékelték azt, hogy mit jelent az, hogy ki lehet menni mérkőzésre.
Azért is akartam ebből az irányból közelíteni, mert nyilván itt a szurkolók szempontjából egy érdekes átalakulás az, ami, vagy a szurkolók szempontjából is egy érdekes átalakulás az, ami most itt megkezdődött, és itt azt hiszem így írtuk a vázlatban is, hogy a Lipcse a Bundesliga új Dortmundja, vagy valami ilyesmi a Bayern szemszögéből. Tehát, hogyha Bayern föltett egy szemüveget, akkor a 2020-asban vagy 21-esben már a Dortmund helyére a Lipcse került.
Szerintem nem. Szerintem a Haas duel a Bayern szempontjából az továbbra is a Dortmund marad. És az eredmények egyre inkább azt mutatják, hogy a Dortmund is marad.
De igazolások szempontjából is? Mert azért Nagelsmann, Zabitzer és Upamecano példája, hogy a legutóbbiakat mondjam, nem feltétlenül ezt támasztja alá.
Dortmundból egyetlen egy embert tudtak volna elhozni, de annak most nem volt pénzügyi realitás, aki jó lett volna a Bayern München számára, az ember majd jövő nyáron lesz kapható 80 millió euróért. Tehát... Én azt gondolom, hogy inkább ott lehet előmozdulás, és a többiek a jelenlegi Bayernben nem olyan poszton játszanak, mint aki kenne. Tehát Jude Bellingham pedig még fiatalhoz, és ezért Bellinghamet meg még Haalandnál is drágábbért lehetne pillanatnyilag szerintem megszerezni. De Bellinghamnek baromira örülnék Dortmundból, ezt nem tagadom, én nagyon-nagyon kedvelem a játékát, de ahogy magamnak is írogattam, és a Bayern keretét ugye én három részre osztottam föl, amikor így készültem a beszélgetésre. Egyetlen egy olyan játékos van, akinek nincs alternatívája a keretben. És ugye neki két év múlva jár le a szerződés.
Robert Lewandowski-ról beszélünk.
Igen, tehát Lewandowski-ról beszélgetünk. Neki kell lassan már nem is alternatívát keresni, hanem utódot keresni, bármeddig is
szeretne. És az a 80 milliós illető lesz a megoldás?
Szerintem egyébként nem.
Mert nem akarja föladni még a helyét Lewandowski, holán nem menne második számú csatárnak, egymás mellett meg túl sokan vannak a pályán.
Ez az egyik verzió, másrészt én nagyon-nagyon félek attól, hogy hát Haalandnak nem rossz menedzsere van, mondjuk így, aki a majdnem csúnyát mondtam, szóval aki mindent kitapos a felvásárlóklubból, és a Bayern München azt a fizetést nem tudja megadni Haalandnak, amit mondjuk a két manchesteri klub meg tudna adni, ez az egyik. A másik pedig...
Vagy a Chelsea.
Én azt gondolom, hogy egyébként Manchester lesz a végállomás. Tehát szerintem valami norvég vonalon a Unitedbe fog kikötni, nem tudom miért érzem azt, és nem a Cityben, és nagyon szurkolok, hogy ne a Citybe kössön ki. Tehát azért a City az nem dobogós, a Chelsea mellett, meg a PSG mellett a nem szeretem klubok listáján. És... jó, még a Paris Saint-Germain is odafér.
Nagyon nagy a verseny ott.
Tehát... Én azt gondolom egyébként, hogy a papának a egykori játékos múltja sokat fog számítani majd Haaland választásánál.
Hát akkor
meg azért
City
is, hogyha belegondolsz abba, hogy Ronaldónak, most azt hiszem, talán két éves szerződést írt el a Unitednél. Ez nagyjából pályafutása utolsó komoly kontraktusa volt. Haalandnak lesz egy éve építgetni majd Manchesterben a saját szupersztár státuszát. És utána, hogyha Ronaldo elmegy, szerintem az Egyesült Államokba pénzt keresni, akkor tudják mondani, hogy itt van a mi totem állatunk, és akkor lehet őt imádni mostantól.
Na de vannak itt azért, itt mondtad a három kategóriát, vannak itt azért olyan posztok, ahol viszont akár túlkínálat is lehet azzal, hogy nem feltétlenül veszük alapvetésnek, hogy Gnabry rendszeresen meg fog sérülni, és akkor egyébként hogyan lesz hely Musialának?
Ugye Musialát pillanatnyilag nagyon nehéz kihagyni a kezdőcsapatból szerintem legkésőbb novembertől. De lehet, hogy már mostantól is. Ha visszaemlékeztek rá, már a válogatott héten is az első meccs ugye Liechtenstein ellen volt. A német sajtó utána azokkal a szalagcímek jelent meg, hogy Wir wollen noch mehr Musiala, tehát hogy még többet kérő Musialából, ugye ott se játszott a végig a mérkőzést. Most is beállt csereként, 5 darab labdaérintésből összehozott egy gólt meg egy gólpaszt. Innentől neki, tehát nem neki kell félni, hogy nem lesz helye, hanem másoknak kell félni, hogy oda kell adni a helyét neki.
Bocsánat, most szökkenek egyet. Lehet, hogy kicsit messzire, de Wirtz, Bellingham, Musiala, ki most a legjobb 18 éves a Bundesligában, hogyha választanod kéne.
Florian Wirtz. Én azt gondolom, hogy, hogy ő. Lehet, hogy meglepő a válasz, hogy az arc.
Nem, egyébként,
én azt
de,
gondolom,
de,
hogy
de brutális, hogy, hogy ezen a hétvégén láttunk három ilyen szuper tehetséget.
Mert ő játszik a legtöbbet, és szerintem az sokat számít. Tehát Leverkusenben nincs idő még annyira sem építgetni a fiatal játékosokat, mint mondjuk Dortmundban van idő. A Bayern Münchennél meg ott semmire sincs idő.
Na minden, szökkenjünk is vissza, tehát jó. Maradjunk a Bayernnél, ugye, csak kíváncsi voltam erre.
Hogy... Ja, amit én fölírtam ugye a keretnél, hogy, hogy ahol gond lehet, ugye ti is ezt vetettétek fel, hogy középpályán meg széleken nem ártott volna igazolás. És ugye én a középpályát annyira nem érzem, mert ott legfeljebb a töketleneket kéne munkára ösztönözni, mint Roka vagy Tolisso, de, de szélen ott nincs meg a Bayern darabra sem. Ugye a Ribéry Robben időszakban is azt lehetett megfigyelni, hogy négyen voltak. Tehát megvolt mindenkinek a megfelelő váltótársa. Most hárman vannak. Ugye Gnabry az általam borzasztóan nem szeretett Sané és Coman. Nincs negyedik ember, valószínűleg itt lesz helye.
Kimmich.
Igen. Tehát nem vagyok biztos, nyilván Kimmichet gyakorlatilag kapuba is be lehetne állítani.
Sőt, hát ugye, ha kicsit többet visszamegyünk az időben, Thomas Müller is játszott azon a poszton.
Igen, és pont Müllert akartam mondani, hogy vele volt egy interjú ma reggel, a Sport1.dl készítette, és megkérdezték tőle, hogy szerinte hol lesz helye Muziának. Azt mondja, hogy szerintem egy-két évemből az én helyemet fogja megkapni a kezdőcsapatban, tehát annyira. És a srác borzasztóan tanulni akar. Tehát ő nem azt csinálja, hogy focizik meg minden, és nem kérdez Müllertől. Müller azt mondta, hogy nem azt kérdezi meg tőlem, hogy hogy kell kicselezni az ellenfelet, azt ő nálam jobban tudja, hanem azt kérdezi tőlem, hogy hogy kell megnyitni a területeket, amikhez ő sokkal jobban ért, mármint Müller, azt, hogy hogy kell viselkedni a pályán, és hogy kell viselkedni a pályán kívül. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ő tudatosan készül arra, hogy belőle egy-két éven belül sztár lesz, aztán meg világsztár. Tehát szerintem ez a fokozatosság az, az meg lesz neki.
És azért annak is elég komoly jelentősége van Musiala esetében, hogy a német válogatottat választotta. Nem azért, mert hogy, hogy most az angol válogatottal ne tudna bármilyen csúcsot ostromolni, sőt, hanem hogy ezekkel a társakkal válogatott szinten is rendszeresen együtt fog játszani a jövőben valószínűleg.
És ez nagyon jó, és ez nagyon jó lesz, amikor majd esetleg Florian Wirtz is úgy érzi, hogy neki Münchenben a helye, mondjuk egy két év múlva.
Szerintem az egy év és Premier League.
Nem tudom. Tehát megint előkerült az a Hönesi vízió, ami már a 2006-os világbajnokság előtt megvolt. Hogy a...
Hönes nélkül.
Ez nem igaz. Tehát hivatalos pozícióban lévő Hönes nélküli, Hönesszel való vízió, azt hiszem így jól megfogalmazzuk, mert hát ő ott van. Mondhat bárki bármi, ott van. Tehát amikor Zsántot elment a Ferrari-tól, ki hitte aztán, hogy nincs ott a Ferrari mögött? Én biztos nem, de szerintem józan észre ti se. Tehát ahogyan nagyon sok ilyet tudsz mondani, hogy minden klubnak megvolt és megvan a maga szent tehene. Nyilván Beckenbauer is ugyanilyen volt korábban. Csak...
Sir Alex Ferguson.
Vagy hát ugye sokszor lehetett olvasni, hogy Ronaldo igazolásához Solskjaernek semmi köze nem volt, mert intézték a játékosok, meg az öreg. Tehát nagyjából így jött le. Szóval Hönesnek az volt, hogy FC Deutschland a Bayernnek a második neve, és hogy a Bayernnek kell adnia a válogatott kezdőcsapatának több, mint a felét. És azért most is azt hiszem 7 volt az egyik meccsen már a Bayernből a kezdőben. Azért ez egy egészen jó arány. Nyilván Wirtz persze el fog azon gondolkodni, hogy ott van két 20 éves bivaj, akik pillanatnyilag szerintem a világ legjobb doppelzexét alkotják összességében, ugye Kimmich és Goretzka. Az egyik azért, mert fejben is annyira erős, hogy ilyet futballistában nagyon keveset látni, a másik meg azért, mert rájött arra egy év alatt, hogy ha Bayernbe akar játszani, akkor neki mit kell csinálni, pluszba hozzárakott egy olyan testépítő programot, ami szintén elképesztő, és akkor ez itt meglehetkező, hogy tényleg Wirtz helye hol van. Azért
nem lesz, bocsánat, ez csak eszembe jutott, hogy nem lesz Kimmichnek meg Goreckának egy olyan késztetése, hogy ők Kroosshoz hasonlóan valahol máshol is kipróbálják magukat?
Ha a kettő közül az egyiknek lesz, az Goretzka. Én azt gondolom, hogy Kimmich már félig meddig belenőtt abba a szerepkörbe, ami most még Müller. Tehát, hogy ő lesz az, amit a németek használnak erre, az identifikációs figur, tehát, hogy akivel azonosítják a klubot. Szerintem hosszú távon ő lesz. Ugye most még Neuer meg Müller előtte van ezen a téren, de szerintem ez egy két év múlva már nem így lesz.
És azért...
az még korai, meg a fene tudja, de hát Kimmich már most is kapott, ugye, ha visszatérünk még egy pillanat elég Lipcsébe, ugye már a szurkolótábor üzent neki, hogy nálunk megtanultál győzni, München meg megtanultál arrogáns lenni. Tehát, hogy ez az üzenet már most megérkezett. Tehát látszik az, hogy igen, vannak tüskék.
Nem is vitatkozom ezzel az állítással.
Nem érzem azt, hogy arrogáns lenni. Szerintem akik tisztában van a képességeivel, meg tudja, hogy hol van, az tud úgy viselkedni, hogy ne arrogánsnak tudja meg a nagyképűnek, csak ezt nagyon nehéz itt elfogadni sokszor, mert itt azt sem nagyon szeretik például nálunk, hogyha valaki tudja a képességét, és annak megfelelően normálisan tud viselkedni. Tehát azt, hogy kimondod az igazságot, az miért baj?
Abszolút. Hol tart Nagelsmann? Mert nekem egy kicsit ez még attól függetlenül, hogy ez egy elég meggyőző teljesítmény volt. A Bayern eddigi produkcióját elnézve, én nem látok Nagelsmannt még a Bayernben.
Én még nem láttam teljes keretet Nagelsmannnal a Bayernnél. Tehát figyelj, ez is olyan, hogy idő. Tehát azért mást fog játszatni, mint amit Flick játszatott ezzel a csapattal.
Azt már tudjuk, hogy vevők a klubnak a kulcsemberei arra, hogy az egyébként, tehát ugye Nagelsmann azért sokkal jobban rátelepszik a csapatra, a keretre, mint amennyire mondjuk tette azt Hansi Flick szerintem. Tehát, hogy kevésbé hagyja szabadon szárnyalni. Szóval erre vevők például, azok, akik nem feltétlenül voltak vevők az elmúlt időszakban mindig?
Egyelőre eltett 4 mérkőzés, meg egy kupameccs. Ha az egy mértékegység, hogy hány anyázást olvastál a játékosoktól, az 0, tehát vevő. De ugye még nem volt 2 egymást követő rosszul sikerült meccs, amikor esetleg kiderülne. Még nem volt úgy sorozat terhelés, hogy esetleg aki nem játszik olyan sokat, legyen ideje elégedetlenkedni. De egyelőre igen. A másik meg, hogy az első megítélési pont az jövő május. Tehát addig nem lehet semmit nyerni. Meccseket lehet, de az annyira nem szerint kupát kell nyerni, az május.
Lehet ezt már januárban, februárban is.
Addig mi nem bírunk semmit elveszíteni.
Nem azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy lehet azt már hétközben is a Barcelona ellen.
Nem, arra értettem, hogy már januárban is meg lehet nyerni azt a bizonyos trófeát.
Olyan korán még nem sikerült Guardiolának sem, de az még matematikailag is lehetetlen, mert ott még nem jön ki a matek. Nézd, szerintem igen, és azt gondolom, hogy lehet, hogy jó is a váltás egyrészt, másrészt az viszont nagyon-nagyon jó, hogy főleg Kán, nem is Salihamidzic, mennyire tudatosan kommunikálja azt, hogy srácok, ez 5 év lesz, nem kevesebb, 5 évig itt lesz ő, tehát ő az edző. Tehát, hogy érát kell meghatároznia. Nagelsmannnak ugye ezt ki is mondták többen, több helyen, amikor őt szerződtették. És azért, hogyha tudod azt, hogy neki ez, vagy benne ennyire bíznak, akkor vélhetően nem a játékosokhoz kell 100%-osan alkalmazkodni Nagelsmannnak, hanem a játékosoknak sokkal több lépést, per gesztust kell tenniük az edző felé. Ha egyáltalán szükség van erre, és nem, már is egy úron pendülnek. De sajnos nem vagyok ott az öltözőben, ezt bánom.
Viszont, hogyha már megemlítettük a Bajnokok Ligáját, akkor egy nagyon kicsit térjünk ki ebbe az irányba is. Egyrészt mit várunk ettől a Bayern Barcelonától, mert mi a tétje ennek a meccsnek jelen pillanatban, hogyha most...
Szokásos Bajnokok Ligája első 3 forduló, semmi.
De ez nem szokásos Bajnokok Ligája szerintem. Pont attól, hogy a Bayern volt az egyetlen az 5 nagy bajnokságból, amelyik meg tudta védeni a címét, és ezzel mondjuk olyan csapatok sorolódtak a második, vagy akár a harmadik kalapba is, akiket nem szoktunk meg. Ezt érezheti például a Lipcse is a saját bőrén, egy Atletico Madriddal, meg egy, nem, rosszul mondom, nem, City, a Manchester City-vel, City, meg Paris a Paris Saint-Germain, igen, ott az a Liverpool, Atletico Madrid, Milan, Porto, de a másik ilyen halálcsoport az viszont a Lipcséjé. Szóval itt elképzelhető, hogy nem lesz az a kicsit szokásosnak mondható tilitoli mindjárt az első fordulókban, mint ami az elmúlt években. Vagy nem hoz benneteket lázba jobban? Téged jobban lázba kéne, hogy hozzon. Csak úgy halkan mondom.
Utolsó emlékképem egy Barcelona Bayern München mérkőzés az, amikor oda-vissza, aztán megint oda-vissza, meg mi nem tudom, hányszor felmosta egy német kis csapat a nagy spanyol sztárcsapattal a Portugál Aréna füvét, ami 8-2-vel, tehát Most egy szegény kicsiknek jusson valami a csoportkörbe, és hogyha úgy alakul. Nézd, komolyra fordítva a szót, én azt gondolom, hogy erre a meccsre szerintem mindenki jobban odafigyelne, hogyha ez a harmadik fordulóba jönne, és nem az elején. Tudja mindenki, hogy ki van még a csoportban. Kitől kéne tartani.
Ott nincsen reális veszély. Így van.
Tehát az, hogy ha okosok, még akár az is benne van, hogy te nyersz otthon, én nyerek otthon, 3-3 pont, szevasztok. Tehát, és tudja mindenki, hogy a másik két csapat ellen 6-6 pont azon, ami a realitásnak tűnhet. De és ez a BL jelenlegi rendszernek szerintem az egyik legnagyobb hibája, hogy ezeknek a meccseknek a párosításhoz képesti értékük az sokkal kevesebb sajnos. Lehet, hogy elképesztően jó meccs lesz. Nagyon szeretném, hogyha tényleg jó meccs legyen. De értékben mégsem ugyanaz, mint hogyha mondjuk ránéznénk egy februári 8-at döntőre, hogy na, Bayern Barcelona, hú, nem lehet hibázni, itt lehet.
Kicsit olyan az embernek az érzése, mint a tavalyi Barca Juventus csoportnál, hogy ott volt még a Fradi meg a Dinamo, de hogy hiába dönthet ez akár a csoport elsőségről is, egyszerűen nem veszik annyira komolyan. Ugye a Barca azt hitte, hogy megvan a csoport elsőség azzal, hogy elsőre legyőzte a Juventust, és mégis azon az utolsó meccsen úgy kaptak ki 3-0-ra, hogy jó, tök mindegy, továbbítottunk a második helyen, lehet, hogy rosszabb lesz a sorsolás, de kész, ez van.
Kiderült, hogy rosszabb volt.
Hát az ki.
és ugye a másik az, hogy elkezdődik most ezzel a BL. Pontosan nem, ugye most már vegyük hozzá az előző hétvégét. Most jön majd megint egy olyan fázis, hogy játszol szombaton, játszol, ez mikor van, ez kedden van talán, a Bayern, játszol szombaton, jövő héten izé van, bajnoki forduló, ha jól emlékszem. Hát bizony, utána megint hétvégi baj, most jön egy...
Ebben az etapban 7 meccs.
Igen, 21-2 nap alatt kell játszani mindenkinek 7 mérkőzést. Nem tudod kiragadni ezt a meccset úgy a masszából, hogy na, Európa, figyelj, létszi erre.
És ez ugye arról beszélünk, hogy 22-23 napos periódusban van 7 meccse ezeknek a csapatoknak, tehát ebből azért elég könnyen kijön, hogy kettőnél több pihenő nagyon ritkán lesz.
És a másik bajom ezzel a mérkőzéssel az, hogy ezt a Barcelonát én nagyon-nagyon sok okból most sokkal kevésbé tartom szimpatikusnak, mint pár évvel ezelőtt mondjuk.
Hiányzik Messi?
Részben hiányzik Messi, részben én azt gondolom, hogyha te, mint klub, nagyon nehéz helyzetben vagy, már pedig a Barcáról tudjuk, hogy baromi nehéz helyzetben van, akkor nem állsz neki úgy igazolni játékosokat, hogy azt se tudod, hogy fogod őket regisztrálni a szezonra. Hanem akkor megnézed azt, hogy basszus, be kell látni, most nem megy, akkor nem igazolunk senkit sem 10 forintért, 20 forintért, mármint fizetésre, mert ugye ingyen érkeztek, leszámítva azt, akit már tovább is adtak. Ugye emelszorraját azt vették, de tovább adták.
Jó, de ez az emberi gyarlóságnak a megtestesülése. Tehát ez ugyanaz, amikor megszokott valaki egy bizonyos életszínvonalat, és tudja, hogy ez már nem fenntartható, de akkor az egyik hitelt veszi föl a másik után azért, hogy mégiscsak ugyanúgy meglegyen az az étel, amit evett, ugyanaz a sportautó, amivel járt, meg ugyanúgy mondjuk tudja fűteni a medencét otthon.
Rendben, csak ez az életszínvonal pillanatnyilag oda vezetett, hogy ha ez egy normális pénzügyi fair play mellett működő rendszer lenne, akkor a Barcelona ki kéne állni a sarokra koldulni. Kis túlzással. Csak egy nagyon-nagyon furcsa adat. A Barcelona jelenlegi adósságállománya 1,3 milliárd euró. A Bayern München története során, nem tegnap előtt, átigazolásokra fordított összeg 1,2 milliárd euró. Most miről beszélgetünk? Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan fajta torzítása a normális piaci versenynek, ami nekem nem szimpatikus. Hanem basszus, tedd rendbe a költségvetésedet, tedd rendbe a működésedet, és akkor utána beszélgessünk arról, hogy te hogy tudsz regisztrálni egy Depayt, egy Gary Garciát, egy Aguirre-t, aki nyilván baromira ott akar most éppen maradni. Tehát
Pont erről szólt a kármentés, tehát hogy az a játékos állomány, aki érkezett, azért az köszönő viszonyban nincsen a Griezmann Messi féle játékos állománya.
Igen, de még nekik sem lett volna szabad jönni szerintem. Tehát egész egyszer az én meglátásom az, hogy akkor most azt kell mondani, hogy kedves utánpótlás, Bite fölfelé.
Amit egyébként nagyon sok helyen megtettek Európában, amikor...
Amúgy... Bocs, még csak ehhez a meccshez nem, hogy Müllernek a nyilatkozata volt a legbeszédesebb, mikor kérdezték, hogy na és mire számít a Barca ellen, ugye a Lipcse meccs után mondta, hogy hát igazából Messi nélkül ez teljesen más csapat lesz, és fogalma nincs, hogy mi lesz ez a Barcelona, és azt hiszem, hogy azért a legtöbb ember így van a Bayernnél, hogy fogalma nincs, hogy milyen Barcelona lesz, de hogy azért...
Alkalmazkodjanak ők hozzánk.
Jó, a Barcának nem emlékszem, hogy ebben a szezonban lett volna már komoly erőfelmérő. Ugye most lehetett volna hétvégén, elhalasztották a Sevilla-i meccset. Az egy értékmérő lehetett volna, azt gondolom, hogy látni azt, hogy hol tart. A többi bajnokit én nem merném abba a kategóriába sorolni, hogy az alapján, na, ez a Barca Messihez képest 10-20-80-120%-ot tud. Tényleg, de nem csak a Bayernnek lenne ez egy ugrás a sötétségben, mindenki másnak is. Megkockáztatom, hiába vannak videók, meg minden ilyesmi róla, még egy spanyol csapatnak is ugrás a sötétségben.
Hát Griezmann játszott eddig a Barca az első néhány fordulóba is.
És akkor most jön helyett egy, pont ezt mondom, jön helyett egy Luc de Jong, aki egy tök más stílusú játékos, teszem hozzá, szerintem ügyetlenebb játékos is összességében, hát mint Griezmann.
Tehát, hogy ez...
Ugyanakkor az ő érkezése az átalakítja a Barcelona alapjátékát is. Tehát azért nem emlékszem arra, hogy a Barca túl sokszor operált volna magasról érkező labdák úgy, hogy fejelni kelljen valakinek. Tehát nem vagyok biztos benne, hogy a 170 centis Messinek az lett volna a dolga, hogy fejelgesse a gólokat, hozzáteszem fejed szép gólokat. De most azért De Jong érkezésével a stratégia is változni fog a játékban, hosszú távon.
De itt elautóztunk egy ilyen 2000 kilométerre a Ruhrvidéktől, ahova szerettem volna utazni itt a folytatásban. Volt ennek a hétvégének egy egészen szenzációs meccse, talán mondhatom azt, hogy a szezon eddigi legjobb meccse, és azt is, hogy nagyon nehéz lesz felülmúlni azt, amit a Leverkusen Dortmundon láthattunk. Több szempontból is érdekes. Attila, meghagyom azt a lehetőséget, hogy te választ ki, hogy melyik irányból közelítsünk Leverkusen?
Dortmund.
Valós kihívó lehet a Dortmund?
Meghagyod a lehetőséget, de Leverkusen.
De hát itt egyből éreztem, hogy hogyan kell választani, persze. Szóval ilyen védelemmel, amit egyelőre láthatunk Marco Rose irányítás alatt a Dortmundnál, ami katasztrófa, hát, főleg
mennyire
egy Dortmundhoz
katasztrófa,
mérve.
9 kapott gólnál, 2 csapatnak van több kapott gólja az egész ligában.
Hát meg az, amit látsz egyébként, jó, tudom, hogy ez borzasztó nehéz a Leverkusen ellen, amelyik pont erre próbál rájátszani, de minthogyha tálcán kínálták volna nekik ezt az esélyt, ugye Gerardo Zeoane-től tudtuk, hogy ezt a futballt várhatjuk, de az, hogy ennyire bizonytalan, ennyire szedetvedett legyen a Dortmund hátsó sora, az szerintem elég szomorú.
Bocsánat, nagyon-nagyon messzi párhuzam lesz az, de nekem megadott az, hogy én egy olyan védelmen voltam kénytelen felnőni, ami úgy nézett, hogy Csonka, Milek, Lagyvik, Magyar. Na most ugye a Győri Eto, vagy a Rába Etónak volt a védelme 81-82-83-as bajnokcsapatban, mögöttük Kovács László. Tehát ez a védelem az a verebesféle góltermelő szövetkezet, ugye ez volt az Eto akkori másik neve, mögött volt kötelező elemként, meg kellett tudni, hogy 5 játékos, és ott az volt az utasítás, hogy rúgjatok egyet több gólt, Pite, mint az ellenfél. És ugye onnantól fölfelé, amikor a Hanikék elindultak, ott nem volt probléma. Most a Dortmundnál is néha ez az érzésem, hogy ők 1-0-ra nagyon-nagyon kevés meccset fognak ebbe a szezonban megnyerni. Szerintem 3-2-es győzelmük az meg lehet több lesz, mint, vagy 3-1-es győzelmük több lesz, mint 1-0-ás győzelem. És ők a középpályától felfelé azért nagyon-nagyon erősek. Főleg úgy, hogy ugye most még Azar meg Reina a sérülés miatt ezen a meccsen kerettag sem tudott lenni. De amikor majd összeáll egy olyan középpálya, hogy mondjuk Bellingham, Witzel, vagy mondjuk kicsoda, hát legyen Witzel, oké, és Reina, előttük meg mondjuk Brandt, Royce, Haaland, na akkor fogd meg őket. Tehát az egy komoly kihívás lesz, azt gondolom, a legtöbb európai élcsapatnak. Viszont, hogyha...
Igen, és akkor még Málenről nem beszéltünk, akiben szintén...
Én Málen helyett, hogy oké, hogy megvették Málent, de pillanatnyilag nem tudom azt, hogy a kezdőcsapatot hogy kell úgy átalakítani, hogy az általam többre tartott játékosokból kit fognak kihagyni azért, hogy a Dortmund kezdőjébe Daniel Málen beférjen. Tehát szerintem azért egy éves meló lesz, hogy Málent beépítsék és azt hozza, amit ő tud. Ugyanakkor, hogyha a középpályán a támadó felfogású játékosok ennyire többségben vannak, akkor ott jön az a kérdés, hogy ki fog védekezni. Tehát Bellingham, Witzel kettős, meg mögöttük az a védelmi négyes, ami hát mondjuk úgy, hogy alkalmi, egyelőre minden mérkőzésen. Azt nem tudom, hogy hogy tudják megállítani. Mert azért,
azért... Úgy, hogy Witzel most először játszott középpályást. Igen. Konkrétan.
És ugye Witzelről, Witzelnek se lehet nyugodt a lelke, hiszen ő még az átigazolási időszak utolsó napján is nagyon-nagyon úgy volt, hogy Juventus. És nem az, hogy Borussia Dortmund. Ugye Delaney, aki azért a maga szürke eminences mivatában egy parami jó ütköző ember volt, meg csapat szolgáltában álló alázatos lélek, őt elengedték. Tehát ez a lentkerék meghajtás, ez szerintem lesz épp elég baj a Dortmundnak. És
egyébként bocsánat, még ott, amikor gondolkoztál, hogy ki Dáud?
Hát őt hagytam ki a mostani meccsben, mert ugye ő játszott most, ő volt a középpálya.
Ja, igen.
Tehát valakit ki kellett hagynom, mert én Reinát nagy... Tehát Reina...
Rendnek helyet az
azért, tehát ő azért... Van olyan tehetsége a Dortmundnak csapaton belül, mint Muziala a Bayernben. Ha már nem több annál, mint tehetség.
Több annál... Ezt meglátjuk majd, hogy ez így lesz.
Tehát nem nemzetközi visszatot mondtam, nehogy félrejtsen, azt mondom csapaton belül. Uh-huh. Tehát, hogy a Dortmundnak, a Reina lehet akkora értéke a Dortmundnak, mint Muziala a Bayern Münchennek.
Itt ugye Németországban, ha a Dortmundról van szó, akkor gyakorlatilag a szezon kezdete óta az a narratíva, nyilván te is elég sok sajtóterméket olvasol és fogyasztasz onnan, hogy hogy alakult át a holland játék a Marco Rose érkezése alatt, és hogy figyeli a passzokat, hogy annyi területeket másoknak. Én ezt nem feltétlenül érzem így. Magának a csapatnak a játéka más egy kicsit, én nekem ez a benyomásom. Holland pedig ehhez egészen jól alkalmazkodik.
Igen, és itt hadd kérdezek inkább vissza. Te mennyire érzed azt, hogy a Dortmundnál jobban bíznak a játékosok Roséban, mint az előző edző, legalább előző két edző bármelyikében.
Még nem érzem azt, hogy ez így lenne, de elvileg ennek így kell lennie hosszú távon. Szerintem, mert Rose az... hitelesebb személy
én
számomra.
Én azt gondolom, hogy már most, mint Terz is, nem? Tehát én azt gondolom, hogy Roséban már most több a bizodalom, és a másik az, hogy szerintem Haaland nagyjából úgy játszik, hogy ő nagyon azt akar, hogy egy éve legyen hátra a dortmundi szerződéséből, és erre akarja mindenkinél felhívni a figyelmet, hogy srácok, itt vagyok, menni akarok. És azért öt gólt rúgott eddig. Oké, csak második a góllövőlistán, hozzáteszem zárójelbe csendesen. De na ez például egy nagyon komoly verseny lesz, hogy szerintem, ha nem jön közbe sérülés, ez egy olyan szezon lesz, hogy legalább 2-30 gólos csatár lesz a Bundesligában. Legalább 2.
Hát mondjuk ezt elősegíti a Dortmund játéka is, hogyha igen. A játék filozófia továbbra is így alakul, ahogy az első igen. Négy fordulóban láttuk.
Ugyanakkor akkor. Ugye Rose a Mönchengladbach szurkolók szemében mondjuk úgy, hogy hát nem lett tiszta lélekként elkönyvelve. Tehát a távozása, ugye a Újpest meccseken szokott felzengeni azon óta nagyon régi, hogy pénzért, Tóth Norbi, ez az összefüggés, és nagyjából ez jött le Rózéval kapcsolatban is.
Hát nyilván ehhez hozzájárult az a
Gladbachban.
Záróidőszak, ami nagyon csúful alakult
hát,
már.
Ugye ő már elment februárban, tehát ő februárban bejelentette, hogy megyek, és a csúnyaságok utána jöttek.
Azt mondom, hogy...
Tehát szerintem őt már akkor, az ő lépését már akkor zokon vették.
Igen, csak ezt még
rátett
egy lapáttal, hogy ilyen volt a befejezés, amilyen. Tehát, hogy ez még utána egy leszálló ágat is hozott. Hát, és igen. Akkor már nagyon, nagyon könnyű azt mondani, meg azt gondolni egy szurkolónak, hogy hát ő már itt tesz erre az egészre, és már gondolkozik azon, hogy Dortmundban hogy építsen csapatot.
Igen, persze, de... ezért volt óriási butaság ez, de ez egyértelmű.
De mondjuk ezt nem ő kommunikálta, teszem hozzá. Hanem ezt a Mönchengladbach vezetősége.
Hát nyilván Ebernek ez személyes sértés volt szerintem, ugye ő a sportigazgató a Gladbachnál, tehát neki szerintem személyes sértés volt, hogy az általa felfedezett, mondhatjuk.
Hát annál azért Rose több volt. Tehát, hogy azért most jó, tudom, hogy a Salzburg az nem feltétlenül Bundesliga szint, de azért onnan most már elég sok edző hát kapott figyelj, állást. Ugye akkor... Adi Hütter, hogyha azt nézzük.
Adi Hütter az nem. Adi Hütter otthonan ment a Bundesligába? Ahonnan Seoane?
Ja, Young Boys.
Bizony.
Akkor igen, ezt kevertem.
Adi Hütter az ugye Young Boys, tehát ugye a Young Boys az, amelyik most...
Nem volt Salzburg edző Adi Hütter.
Azt most fejből nem hozom, de hogy a Young Boys tovább ment a Bundesligába, majdnem biztos vagyok. De nézd meg, tehát lehet, hogy volt előtte, nem volom kétségbe, de pillanatnyilag én a Young Boys tartom egy olyan érdekes projektnek, amely ugye egymás után neveli ki a Bundesliga edzőket. Ugye Hütter is, meg Seoane is onnan jött.
Volt.
Volt, de előtte. 15-15-ig hát, lehetett.
Így van, 14-15-ös szezonban
azért,
volt.
Az előtte volt. Igen. Ugye a Young Boys-tól ment a Bundesliga-ba. Hogy oké, tehát a csoda az az lenne, hogyha a Young Boys-tól a mostani edző megtalálna a visszautat a Bundesliga-ba, ugye David Wagner vagy David Wagner, most nem tudom, hogy
éppen David melyik. Legyen. Német-amerikai, tehát, hogy...
De az amerikait használ egyébként érdekes módon. Uh-huh.
Igen, ezt hallottam, de hogy Németországban legyen David Wagner.
Tehát, hogy David Wagner, ha megtalálja az utat onnan a Bundesliga-ba vissza, az tényleg az a csoda. És az, hogy a Young Boys is egy annyira feszes költségvetéssel dolgozó klubként tud utánpótlást adni a Bundesliga-nak, azt szerintem nagyon jó látni.
Hát meg azért szerintem már most látszik a Leverkusennél, hogy mi volt a hozzáadott érték edzői részről a Young Boysnál az előző három év bajnoki címéhez. Zeuane nekem, én bevallom, nem néztem egyáltalán a svájci bajnokságot, de a Young Boys egy csoportba került a Juventusszal két éve, és akkor mind a kettő
szerintem meccset. Németországban se nézték annyira, csak miután kiejtették őket azután.
Hát igen, az is benne volt, meg ez a Young Boys, ez egy ilyen nagyon jól felismerhető, nagyon-nagyon
karakteres
focit játszó csapat volt, így van, és ennek a jegyeit gyakorlatilag az, hogy 4 forduló alatt fel tudott fedezni a Leverkusennél, az szerintem valahol egy edzői zsenialitás.
A Young Boys, meg most a Leverkusen, az pont olyan csapat, mint a bizonyos szempontból, mondjuk sportfordulási szempontból, mint a Paks a magyar bajnokság, hogy az over 2.5-et azt nyugodtan be lehet írni gyakorlatilag a meccseik 90%-ára.
Hát ebből jött ki ez a Dortmund Leverkusen.
Abszolút. Hát és igen, mondjuk olyan sokat nem is foglalkoztak a védekezésre, ami én, mint olasz futball szerelmesének néha fájt egy kicsit.
Az olasz futball szerelmes, akkor mit mond arra az adatra, hogy a Covid időszak kezdet óta az olasz bajnokság gólátlaga a legjobb, tessék.
Hát nem, de azért nem ilyen védekezés volt ott a csapatoknál, mint ezen a meccsen, tehát hogy ez a gyertek, elétek terítjük a szőnyeget, nyugodtan sétáljátok csak be a 16-oson belülre. A Leverkusennél még kettő játékosról mindenképpen érdemes beszélni.
Én háromról beszélni.
Én Diabit akartam Virchez hozzátenni.
Én még Schicket hozzátenném, mert azt gondolom, hogy amit Seoane ez alatt a rövid idő alatt sikkel művelt, azt szerintem egy elég komoly hozzáadott érték. Ugye neki az első Leverkusen idénye az átlagos, nem tudom, hogy merre ráadni. Lehet, hogy azt lehet. Ugye ő alapvetően a Lipcsében volt kölcsönjátékosként, a Lipcse meg akarta venni, a Leverkusen ráigért, így lett a Lipcse játék, vagy bocsánat, a Leverkusen játékosa egy évvel ezelőtt. Nem sikerült túl jól az első szezonja. Most ha ránézel a Bundesliga góllövő listájára, akkor az első hétben 3 darab Leverkuseni játékos van. Oké, a 7. helyen Wirtz elég sokas volt versenyben. Ugye Diaby ott van a dobogón, és Schick is ott van a azt hiszem 4. vagy 5. a góllövő listán. Tehát rajtuk egy olyan fajta idézőjelben téve érték és tudástranszformációt hajtott végre Seoane, amit lehet, hogy nem mertünk volna előre lefogadni, és véhetően az ő szolgálatuk beállította úgy a csapatot, hogy még az is, hogy megvan mondani, hogy őket kéne azért építeni, hogy srácok, ebből lesz a lóvé.
Ez azért áll jól szerintem, de nyugodtan vitatkozz ezzel, mert pont Seoane taktikája feltételezi azt, hogy nagyon-nagyon sokszor találja magát szemben Schick, Diaby, illetve Wirtz is rendezetlen védelemmel, és ott, mint a hal, úgy ficánkolnak. Ők hárman gyakorlatilag úgy végig tudnak játszani egy támadást, hogy az valami szendető. Én nem azt az oldalt
akkor
érzem.
Akkor viszont nem mondunk egymást ellennek, hiszen...
Nem, azt érzem, hogy igen, tehát nekik találta meg azt a taktikát, ami jó, de ez igazából az ő taktikája, amiben tökéletesen és jól passzol mind a három említett játékos.
Én csak örülök neki, mert ezzel a fajta játékstílussal szerintem csak színesedik akár a német labdarúgás, akár az európai klubfutball, és ha most nagyon-nagyon óvatos véleményt akarnék megfogalmazni, akkor ez a csütörtöktől nagyon, nagyon félek.
Fradi?
Aha.
Hogy ott is a támadó potenciája, hogy ilyen óvatosan kérdezek, ki jön a Leverkusennek?
Figyú, ugye összehasonlítási alapod van, hogy egy gyengébb keretű Seoane taktikán nevelkedett csapatról 2 meccsen 6-ot a Fradinak, most meg jön egy erősebb keretű, szintén Seoane taktikával játszó csapat, abból mi sülhet ki?
De pont erről szól a Fradi idén, mármint ami a Young Boys ellen is próbálkozás szinten azért abszolút megvolt, hogy lelassíts az ellenfeleket. Le lehet lassítani ezt a Leverkusen szerintem.
Na akkor hadd kérdezem meg, hogy hol?
Hát a saját kapu előtt a buszt leparkolva.
Ezzel a Dortmundot lehet szerintem lelassítani. Tehát ezt a Freiburg mutatta meg a második fordulóban, uh-huh. hogy ilyet lehet csinálni. Én pont azért nem érzem ezt, hogy ezt a Leverkusennel meg lehet tenni, mert az a futball, amit ők játszanak, ők olyan gyorsan hibára fogják késztetni. Uh-huh. Tehát, hogy míg a Dortmundnál egy kicsit ez statikusabb, kicsit kevésbé működik még. Igen. Ez az, amiről beszéltünk szerintem itt a Leverkusen kapcsán először, hogy itt szerintem az a szenzációs, hogy ez ennyire gyorsan átment, amivel összefüggésben van az is, amiről beszéltünk, hogy ez nagyon fekszik bizonyos játékosoknak, tehát ami nekik is jó, az könnyen adaptálható.
Bevallom őszintén, hogy olyat néznék meg, amikor, tehát egy ilyen jellegű taktika, amit a Dortmund játszott a Leverkusen ellen, hogy ezt egy kisebb csapat, ha felvállalja. Nem biztos, hogy a Fradinak kell felvállalni, nehogy félreértsetek, nem azt akarom, hogy beleszaladjanak a késbe. De hogy egy kisebb csapat, ha ezt felvállalja, hogy őszintén játszik. Tehát maradjuk a Freiburgnál, aminek azért megvan a játékos anyaga ahhoz, hogy fel tudjon vállalni, ilyet zárójelben nem fog. Abból mi sül neki, az például nagyon szívesen lejátszanám egy olyan gép, hogy beprogramozni, hogy na, akkor legyen ez, és akkor nézzük meg, hogy mi sül ki belőle.
19.
Lehet.
Na még egy nagyon gyors utolsó kérdés. Magyarok a Bundesligában, belefér még?
Bele.
Tényleg itt ugye beszéltünk azért már a Lipcséről, ott szerintem nem is feltétlenül kérdés az, hogy a három játékos az abszolút alapembernek számít ebben a jelenlegi csapatban.
Én nagyon-nagyon óvatosan vetem azt fel, hogy nagyon kíváncsi, hogy Jesse Marsh a védekezést átalakítja.
Orbánnal? Vagy... Orbán ennek áldozatául eset?
Azt gondolom, hogy igen, nem is feltétlenül csak a tudása miatt, hanem fejlődési potenciált, ha nézel, akkor Simakamban, meg Guardiolban szerintem nagyobb fejlődési potenciál van. Dacára annak...
Belső védőként?
Azt gondolom, Dacára, hogy Guardiol eddig ugye csak szélső hátvédet játszott. Simakam volt Orbán párja mind a...
Talán mind a négy játszott belső védőt Guardiol.
Ezt akarom, tehát hogy Guardiolt esetleg átképezni hosszú távra be. Ugye őt már azért vették meg, amikor megvették a Dinamo Zagrebtől, mert Upamecano utódjának szánták. Dacára annak, mondom, hogy az eddigi meccseken, ugye Guardiol 2-n kezdett, mind a 2-n szélső átvédett játszott.
De most is úgy állt be, nem? És úgy volt.
A cseréket azt nem tudom, én a kezdőt néztem meg, de az biztos, hogy mind a két meccsen ott szélső átvéd volt, amikor kezdett. A beállást bevallom őszintén nem néztem meg, de ettől tudok félni, hogy egyszer Jesse Marsh kipróbálja a Simakán Guardiol belső védő kettőst, úgyhogy Klosterman meg Angelinho van mondjuk a két szélen, és azt nem tudom, hogy
hát most abban. A Bayern meccs alapján szerintem Orbán volt a legstabilabb pont, tehát ez a, ha valahol nem sebezhető a védelem, akkor az a...
Mégis őt is lekapta a pályán ugye az utolsó 10 percre, ha jól emlékszem.
Meglátjuk, itt Sallai és Szalai kapcsán szerintem megint csak nagyon sok elemezni való nincs, mind a ketten gyakorlatilag ott vannak. Hát Sallai szerintem abszolút az első 11 játékosban.
Bocs, ér kérdezni most nekem?
Hát hogy ne?
Benne van az szerintetek, hogy Sallai Rolandnak ez a szezonja olyan ugródeszka lesz, hogy el tud menni egy mondjuk Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach, Frankfurt szintre?
Freiburg játéka, még játék stílusa miatt gondolom azt, hogy nehezen, de nyilván a képességei alapján talán valahol itt kéne, hogy legyen a plafon. Ezzel együtt én visszafogottan vagyok bizakodó, szeretném, hogy így legyen, de inkább nem.
Igen, valószínű ez is úgy megy, hogy ő is értékeli menedzserre, családdal, hogy akkor most megéri-e azért váltani, hogy én a bizonytalanságban legyek? Megéri-e azért váltani, hogy egy-két rosszul sikerült, akár csereként beállva lejátszott meccs után, ő kikerüljön teljesen a látókörből, úgyhogy Freiburgban teljesen bíznak benne, még akár kiugró eredményt is érhetnek el a szezon végén. Tehát szerintem az, hogy ennek a szezonnak a végén hol fog végezni a Freiburg, azért az már segít minket abban, hogy na, akkor érdemes-e váltani,
teljesen
vagy pedig...
Teljesen stabil középcsapat. Tehát, hogy semmifajta veszély nem fenyegeti, az egészen biztos, és ebben az egyébként teljesen stabil középcsapatban ott van az első 11 játékos között Sallai Roland a jelen pillanatban.
Abba abszolút egyetértünk, csak ugye én bennem azért is vetődött fel ez a kérdés, amikor a témákat olvasgattam, hogy ezt megkérdezem tőletek, hogy a Freiburgnak a klubfilozófia is arra épül, hogy kedvező konstrukcióval megszerzett játékosok hosszú távú továbbértékesítése. És azért ebben a Freiburg keretben pillanatnyilag szerintem Sallai bent van abban a három játékosban,
ez így van,
akiből a legnagyobb profittal lehet neki szállni.
Ez így van, csak nem tudom, hogy egy Wolfsburg felé tudnak-e a legnagyobb profittal kiszállni. Tehát lehet, hogy...
Lehet, hogy Premier League és Norwich, mondjuk, most csak mondtam valami?
Nem, szerintem a Premier League sem. Tehát hogy lehet, hogy inkább azt mondom, hogy valami orosz vagy...
Széria.
Hát, nem... Ott merjünk volt nagyot. Egyébként. Na, ennyire nem merjünk nagyot támadni.
Szalai helye meg szerintem tök egyértelmű.
A 13. körülbelül
nem is annyira a pályán, mint a csapaton belül hierarchiában.
Ez nem kérdés. És akkor tényleg egy legutolsó Dárdai. Megvan az első győzelem a Bochum ellen. Meddig lesz ő a Hertha edzője? Hétvégén Lipcse Hertha.
Őszintén? Én azt gondolom, hogy addig, amíg a következő, a két egymás követő olyan vereség, amiben az egyik rivális ellen van, szerintem addig. Mert az, hogy Préc már jelezte neki, hogy nem kellett volna dumálni, oké, az, hogy a nagyfőnök jelezte a klubban, hogy nem kéne dumálni, ugye még mindig nem Windhorstnál tartok, azt mondom, az már necces, de amikor már Windhorst is kiáll, és az, hogy három helyről jön a szél az arcodba, azt szerintem már nehezebb, és onnantól kezdve teljesítménykényszer van.
Köszönjük szépen, Attila, hogy eljöttél hozzánk. Gyere máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Nektek pedig köszönjük szépen a meghallgatást. Jövő héten is jövünk adással, akkor is ilyen hosszabbat tervezünk, két vendéges felállásban. Hallgassatok akkor is, nézzetek akkor is. Sziasztok, kellemes hetet!